A mai eseményt úgy terveztem, hogy meghívok két közismert vendéget, és meghívnék a kutatókon kívül is felül olyan gyakorlati szakembereket, akik benne vannak a gasztronómiában, és próbálnánk együttesen gondolkodni, beszélgetni, ötletezni, hogy az az elképzelés, hogy Baranya és Pécs Európa gasztronómiai régiója legyen, immár 2026-ban, ez hogy valósítható meg. És én gondolom, hogy valamennyien ismeritek meghívott vendégeinket, Molnár B. Tamást, a sajtóból, egyéb területről közismert Tamás neve, ő viszi a bűvös szakácsot és a gasztroforradalom hazai elindítója. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgok kötődnek a nevéhez. Másik vendégünk pedig Horváth Zsolt, a Pannonfilharmonikusok igazgatója. Pannonfilharmonikusok idén ünnepli megalakulásának 10 éves évfordulóját, és a Pannonfilharmonikusok Zsolt vezetésével immár egy nemzetközi brand. És én egyrészt a magyar gasztronómiáról, illetve amit a Pannonfilharmonikusok képvisel, a minőségről, összefogásról gondoltam beszélgetni, mert a gasztronómiában ezen a területen még sok-sok tennivaló van. Úgyhogy én különösképpen nem is szaporítanám a szót, megcsúsztunk, de én remélem, hogy a másfél órás időtartamot tudjuk tartani. Sajnálom, hogy viszonylag kevés kutató kolléga van, mert úgy gondolom, hogy ennek a mai, szerettem volna, hogy a mai beszélgetést ösztönzést ad a kutatóknak, hogy több figyelmet fordítsanak a gasztronómiára. Tehát a vidék kérdésein, problémáin belül túl, szegénység, vidéki nők, kisebbségek, stb. A gasztronómia, vidéki gasztronómia szerintem még nem kapott kellő figyelmet. Holott a nemzetközi irodalomban már rendkívül sokszínű, sokféle írást lehet találni a gasztronómiáról, szerepéről a vidékfejlesztésben és a turizmusban. De lassan úgy gondolom, vagy remélem, hogy nálunk is megjelenik ez a trend, és azt is remélem, hogy lesz egy megfelelő párbeszéd gyakorlati szakemberek és elméleti szakemberek között, hogy ne csak egy belterjes kutatói beszélgetés legyen az ilyen konferenciákon, hanem legyen oda-vissza eszmecsere és beszélgetés. Tehát ennyivel indítanám a mai panelbeszélgetést, és mint látjátok, én kevés vendéget hívtam azzal a szándékkal, hogy a jelenlévők is tudjanak kérdezni, véleményt mondani, ötletezni. Ennyi bevezetővel átadnám a szót Molnár B. Tamásnak.
Köszönöm szépen. Molnár Tamás vagyok. A Molnár B., a nevemben a B., az egy kérésre vettem föl. Annak idején a Magyar Nemzetben kezdtünk el írni a feleségemmel, Bitter a Dórával, és hát 3 Molnár Tamás írt akkor éppen az újságban, az Encon is, az amerikai filozófus és én is mondták, hogy hát arra kérnek, miután mi vagyunk a legfiatalabb publikálók, hogy valahogy különböztessen meg, innen jön a B. Egyébként Molnár Tamás vagyok. A gasztroforradalom nevet a sajtótól kaptuk ajándékba. Nem minden szempontból találó a kifejezés. Nem egy forradalmi tömegmozgalom, hanem inkább egy felülről erjesztett koncepció volt, ami lépésről lépésre valóban teret nyert, és viszonylag azt mondom, hogy komoly változásokat tudtunk elérni a magyar étkezési kultúra területén. 2003-ban kezdtünk a feleségemmel, Bitter a Dórával a Magyar Nemzetben publikálni. Úgy gondoltunk, hogy néhány részből álló sorozatot fogunk közzétenni, részben az akkori, a magyar gasztronómia akkori állapotáról. Ebből 8 év lett, 8 éven keresztül két hetente a Magyar Nemzet vasárnapi mellékletében a középső két oldal volt a miénk. Itt ez a könyv, a Bűvös Szakács, ez ennek a 8 éves sorozatnak egy részét tartalmazza. Ez egy kultúrtörténeti sorozat is volt, és részben pedig egy az aktuális részében egy hát nagyon őszinte, nem mindenki örült neki, szembesítés az akkori helyzettel kapcsolatban. Ez 2003-ban a magyar gasztronómia nagyon kritikus állapotban volt, sok szempontból most is abban van. Egy katasztrofális képzés, tehát egy olyan elmaradott szemléletű képzés, amelyik nem rossz a kifejezés, hogy elavult, mert amikor új volt, akkor is rossz volt. Tehát egy gyenge, nagyon gyenge szakmai alapok, könyvkiadásban gyakorlatilag egy 30 éves lemaradás, nem jelent meg Magyarországon komoly szakkönyv. Mindeközben a szakma elhitette saját magával is, és a döntéshozókkal is, és a közvéleménnyel is, hogy a magyar konyha, a magyar gasztronómia világhírű, a magyar szakácsok a legjobbak a világon. Hát itt volt egy kis visszaélés ezzel, és a Kalocsai Zali az most jött haza, Kosztolányi Zoli, bocsánat, Luxemburgból, semmi esetre se akarom megbántani, és nagyon sok minden változott a luxemburgi versennyel kapcsolatban, de akkoriban, ez a 2000-es évek elején, ez gyakorlatilag egy látványtálas főzést jelentett, ami annyit jelentett, hogy adott esetben Budapesten elkészítették, miután kóstolás nem volt, ízről nem volt szó, Budapesten elkészítették az ételnek az elemeit, ezt kivitték, összeállították, hajlakkal lefújták, a mártást pedig cipőpasztából odakenték, mert az nem folyik meg a tányéron. Kóstolás meg amúgy sincs. Na hát ezeken a versenyeken akkor, ugye ha elindult a 200-an, akkor az kapott 60-an kaptak aranyérmet, 60-an ezüstöt, 60-an bronzot, hogyha valaki nem jelent meg, az is kapott oklevelet. Nos, hát ez az önelégültség és az a fajta elégedettség, ami akkor uralta a magyar szakmát, tehát ez nem egy nagyon jó hajtóanyag. Az írásaink hatására érdekes módon, hogy akkor ez egy teljesen civil, az egy Magyar Gasztronómiai Egyesület alapító tagjai valamennyien civilek voltak. Egyetemi tanárok, professzorok, művészettörténészek és néhány jogász. Megalakult az egyesület azzal a szándékkal, hogy olyan gyakorlati dolgokat vezessen be és indítson el, ami segíthet ebből a kátyúból való kilábalásrahoz. Megalakítottuk a hagyományos evolúciót és a cifrait, tehát két olyan szakmai versenyt, amikor az ételről van szó, az ízről a legfontosabb elem, és ételszerű, tehát életszerű, étteremszerű verseny. Az egyik, de a hagyományos evolúciót, az tulajdonképpen egy csúcsgasztronómiai versenynek tekinthetjük, ezt két évenként rendezzük meg. Most vasárnap lesz a döntője a Gundel iskolában. A másik, ami az én szívemhez még közelebb áll, a cifrai versenykurzus. Ez egy 2 éven keresztül tartó versenysorozat, amikor 2 havonta 2 feladatot oldanak meg a versenyzők. Ehhez kapnak irodalmat, segítséget, tehát néhány példát mondok, hogy milyen feladatok voltak. Van, amikor a feladat egy technológiának a bemutatása, a risotto. Csináljad meg a saját risotto fantáziádat. Brezírozott hús, vagyis ez a... Érti mindenki a kifejezést, a brezírozott? Vagy magyarázzam egy kicsit. Tehát a körbe sütött, nincs magyar neve egyébként, szakaszos párolás, azt hiszem valami ilyesmi név van a magyar névben. Tehát egy nagyobb darab húst körbe kell pirítani, és azt egy sűrített borban, vagy mártásban, nagy vasedényben, vagy cserépedényben, ilyen alacsonyabb hőmérsékleten elkészíteni. Tehát ez a brezírozás. Tehát megadtuk a, vagy ilyen technológiák, avagy alapanyagok voltak. Szikipontj, akasztói szikipontj, tahitót falusi, falui pisztránk, megkapják az alapanyagot, dolgozzák föl a lehető legkedvezőbb, előnyösebb módon. Tehát ezen a 2 versenyen egyébként vagy zsűritagként, vagy versenyzőként részt vett a magyar szakmának az élvonala. Egy olyan vidéki versenyző van, hatása a vidékre, a horvát Szilveszter, a győri Lamarédának a konyhafőnöke, aki, ő azt hiszem az egyetlen, jól mondom, Dóra, aki mind a 2 versenyt megnyerte, tehát a hagyományos evolúciót és a cifrait is. Nos, hát ugye a koncepciónknak az volt egyrészt a része, hogy olyan műhelyeket létrehozni, ugye ez hosszú menetelés lesz, ebben tisztában voltunk, olyan műhelyeket létrehozni, ami meg tudja kerülni ezt a csapdát, a rossz képzés, szakkönyvek hiánya, gyenge tankönyv. És ebben nagy segítségünkre sietett, vagy jött, érkezett Fomberg Frigyes, aki most útban van Lyonban, ő a tulajdonképpeni kócsa a Bocuse d'Or versenye. És bemutatott olyan szakmai másként gondolkodókat, vagy elfbarátokat, akik nagyon hasonlóan látták a magyar gasztronómiának a helyzetét, mint ahogy mi ebben a Magyar Nemzetes cikk sorozatban leírtuk. 3-4 nagyon tehetséges fiatal szakács volt, Pető Balázs, aki a Csalogány 26 bisztrónak ma is a konyha főnöke, Takács Lajos, Mogyorósi Gábor. Most csak ezt a néhány nevet említem, akik összeálltak egy nagyon nagyvonalú, mert azóta sajnos megbetegedett és meghalt, elkötelezett étterem tulajdonosnak a segítségével, Spollok Lászlónak hívták, és a Csalogány 26 étteremben elkezdődött egy műhely munka. Ez a felülről erjesztettségnek a koncepciója alapján már az ott képződött szakácsok, az ott képződött tanulók már egy más tudást és egy csiszoltabb ízlést jelenítettek meg, és valahogy így kezdődött osztódással szaporodni a szakmában azoknak a száma, akik egy sokkal tudatosabb, az alapanyaggal szemben sokkal tudatosabb magatartást képviseltek. Ez egy nagyon fontos pont, és ez ugye, akik itt vannak, azok is számára is, hogy tömegtermékből, gyenge alapanyagból nem lehet a tisztes konyhát vezetni. Tehát jobb egy jó hal és egy rossz szakács párosítása, mint a rossz hal és a jó szakács. Tehát a rossz halból, az állott halból tenyésztett, püffesztett, gyorsan felhízott halból nem tud egy jó szakács se csodát tenni. Tehát az alapanyagot ez a társaság kezdte el kikényszeríteni, vagy kibűvölni, kifuvolázni a piacból, és ezt az itt megjelenteknek is ugye nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ilyen összefogásokkal, tehát hogy egy kertészt életbe lehessen tartani. Ehhez az szükséges, hogy 5-6 étterem összeálljon, és azt mondja, hogy mi meg fogjuk vásárolni a termékeidet. Ugyanígy marad életbe azok a vállalkozók, akik az aranyszallag tanúsító védjegyet kapták az Egyesülettől. Ez még egy nagyon fontos cselekedete volt az Egyesületünknek, megalapítottuk az aranyszallag tanúsító védjegyet, amit francia mintára terveztünk meg honosítani Magyarországra. Egy francia minta volt az alap, a Label Rouge-nak hívják. Ez 1965 óta működik, ez a tanúsító védjegy. Ez abban az időszakban alapították, amikor a nagyüzemi gazdálkodás, az iparosítás, iparszerű termelés elérte a mezőgazdaságot is. Akkor francia szárnyas tartóknak jutott az eszébe az, hogy egy olyan védjegyet létrehozni, amiben ők garanciát vállalnak arra, hogy milyen szárnyas fajtákat tartanak, milyen módon a szabadtartás feltételével csak természetes takarmányt kapnak, pontosabban 100% növényét, aminek 75% a gabona kell legyen. A tartás idejét is meghatározták, az ipari csirkéket 30-35 nap után levágják, mert 2,5 kilós lesz, meg 3. Olyan a genetikájuk, úgy lettek ki alakítva. A régi hagyományos ellenálló fajták, azok 83 nap alatt lesznek 1,5 kilósak. Hát az ízükben elég jelentős különbség van. Tehát létrehoztuk ezt a szakácsoknak a támogatásával ezt a tanúsító védjegyet, hát most már nem tudom fejből, hogy mennyi, de 20 fölött járunk Magyarországon, Kelemhéri Bárány, Baranya megyéből is, két a Selyei Fűri, Ófalu, van a Zicsi, a Bagyú, a Baranya megye, most hirtelen más nem jut eszembe a megyéből, de hát ez is, a Galamb is itt van valahol a környéken. Tessék? Heppenhely, mert tojás. Így van. Ezeket, az ilyen, ezt a minőséget, ezt csak úgy lehet fenntartani, hogyha az éttermek egymással szövetkezve ezeket a féltékenység nélkül ajánlják egymásnak ezt a szintű minőséget, és vásárolják is. Ugye mi pontosan tudjuk azt, hogy sajnos nagyon sokan a sajtónak szeretik nyilatkozni, hogy a legjobb minőséget vásároljuk, csak a legjobbat adjuk a vendégeknek. Nem igaz. Tehát mi tudjuk azt, hogy ezt nyilván tartjuk, hogy az aranyszallagos termékeinket, részben ezzel is ajánljuk a terméket a bűvösszakács oldalon, hogy milyen éttermek használják. Hát ott világosan lehet látni, hogy kik azok, akik valóban a minőségi alapanyagot használják. Az oktatással kapcsolatban valamit lazult a helyzet ahhoz képest, de áttörés nem történt. Megengedik azt most már, tehát ez a könyv, amit 6 évig dolgoztunk rajta, ez egy adaptációja, az egyik engedélyezett francia tankönyvnek a főzés tudománya. A kiadó megengedte, hogy magyar betéteket, magyar szakácsok receptjeit, közép-európai vonatkozásokat egészítsük ki a könyvet. Amikor ezt próbáltuk hivatalosan is tankönyvé nyilvánítatni, akkor a Kereskedelmi és Iparkamarában egyébként az Egyesülettel egy nagyon szimpatizáló, egy rendkívül felvilágosult munkatárs azt mondta annak idején, ez még évekkel ezelőtt történt, hogy csak a rendszeren kívülről lehet valamit elérni, csináljatok privát tanfolyamot, ilyen vagy olyan vagy amolyan alapon valamilyen képzést. A rendszer annyira be van tokosodva, hogy Orbán Viktor és Lázár János együttes akarata sem tudja megváltoztatni. Mondta ezt akkor ez a munkatárs, amikor még a Lázár János még nagyobb ember volt, mint most. Ezt most nem akarom részletezni, tehát egy példát mondok, csak próbálnám bemutatni, hogy egy új tankönyvet, hogyha írsz, akkor annak 80%-a a régi kell legyen, mert hogy egyfajta folyamatosságot biztosítani kell, és nem tudom, hány évenként fogadnak el valamit új tankönyvnek, tehát az maga az, hogyha ezt 100%-ig le akarod váltani azt az elavult receptárat, ami ma a tankönyv, akkor az egy, nem tudom, egy 30 év. Tehát egy generáció rámegy a dologra. De mióta megjelent ez a könyv, azóta van több olyan iskola, ahol az oktató, a tanár azt mondja, hogy gyerekek, ebből fogunk tanulni, ebből fogtok tanulni, ebből vizsgáztok. És akkor mindenki számára világos, hogyha 5-ös osztályzatot akar, jó, akkor meg kell tanulja azt, hogy milyen a risotto leírása ott, ami nem az. Tehát az egy piláf, az nem risotto, nem az alapanyagból készül, nem azzal a technológiával, majd abból vizsgázol, ebből tanulsz. Tehát minden esetre elindult az az evolúció és az az erjedés. Most már azért azt lehet mondani, hogy van 50-60 akár nemzetközi mércével mérve is jó éttermünk. Budapesten legalábbis van 7 egy Michelin csillagos étterem. Vidéken azért nincs, mert a Michelin nem jár még, nincs országos Michelin kalauz. A tatai platán mindenféleképpen azt hiszem, hogy ebbe a körbe kerülhet, de mindenféleképpen jó szívvel ajánlható éttermek most már a vidéki nagyvárosokban is meglehetősen sok van, említettük a La Marédát, a Platánt, a Debrecenben az Ikon, a szegedi éttermet, hogy hívják, Dóra? A Tiszavirág, a Kuruc Attila, nem tudom, hogy ott van-e még, de minden esetre, amikor ott volt, akkor nagyon jó volt. És a mindez, ami a vidékre még nagyobb hatást gyakorolt, az, hogy, hogy ezek az aranyszallagos termelők, hogy azok az őrültek, akik a minőségre tesznek, a minőség kalandjába belemernek vágni. A bűvös szakács oldalon ott van a listája azoknak a galambtól, a fűrjig, a báránytól, a marháig, a mangalicától, a tisztítatlan sóig, a sóig, fűszerpaprikák, galambot mondtam, galamb. Azok a termékek, amire egy tisztességes, egy jó, egy igazán jó gasztronómiát lehet bazírozni.
Tamás, köszönöm szépen. Az a javaslatom, hogy hallgassunk meg egy másik történetet.
Jó.
És utána folytatnánk.
Én ki is folytam a mondani.
Utána folytatnánk, hogy vidéken a gasztronómiának milyen esélyei vannak, minőségi gasztronómiának, és miért kell. Vidéken Michelin csillagos éttermekre kell hajtani, vagy esetleg valami másra, és egy ilyen területnek
is.
Baranya és Pécs mit tud kihozni a saját adottságaiból. Zsolt, kérdezi.
Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit. Készültem egy prezentációval, de úgy érzékelem ezt a ezt a szituációt, amiben ülünk, vagy az kevésbé lenne hasznos, hogyha azt használnám, úgyhogy talán csak itt magamnak, némi sorvezetőnek. Egyrészt próbálnék némi magyarázatot adni, hogy miért vagyok én itt. Mindenekelőtt magamnak próbáltam ezt a magyarázatot megfogalmazni, mert hát én egy rendes, tisztességes muzsikus vagyok eredendően, egy művészember, mai napig gyakran vagyok színpadon, csak nem beszélek, hanem egy trombita van a kezemben. Egyébként pedig hát közgazdász lettem aztán egy idő után, és közel 20 éve vezetem a Pannonfi Harmonikusokat, ami ugye egy szimfonikus zenekar. Dezsőt egy pillanatra javítanám, 10 éve van annak, hogy a Kodály Központ megnyílt Pécset. A Pannonfi Harmonikusok ebben az ügyben a 210. születésnapját ünnepli, tehát ez a tizet egy kicsit szorozzuk meg. Ez egy régi cég, sok-sok nagy korszakkal, mára talán ezt patinásnak is érezzük. No, de hogy miért vagyok én itt, ezt talán professzor úr jobban tudja, minden esetben találkoztunk néhány alkalommal, amikor arról a célról értesültem, és erről beszélgettünk, hogy vajon mi módon lehetne az európai gasztrorégió, a mi régiónk is, és ebben a művészet és a gasztronómia milyen módon tudna együttműködni, és az együttműködés kapcsán, illetve annak a mikéntjéről beszélgetve fogta meg professzorat a Pannonfi Harmonikusok példája, a sztoria, és talán ez indukálta, hogy most itt nagyon röviden beszéljek. A rövidet azt elsősorban én magamnak említem, mert hogy a PFZ-ről órákat örömmel bármikor bárkinek. Szerintem egy fantasztikus történet. És azt gondolnám, vagy azt remélném, hogy van egy-két olyan pontja, amely talán más szakmák, ágazatok, hivatások számára is izgalmas lehet. Próbálnék úgy fogalmazni, hogy ezek talán kitapinthatóak legyenek. És akkor mi a történet? Nagyon sok minden rímel arra, amit Tamás az előbb említett, úgyhogy jegyzeteltem is magamnak. Hát mert hogy az én ágazatom is természetesen tele van önelégültséggel, büszkeséggel, elég buborékban élő gondolatmenetekkel, viszonylag ilyen zárványszerű képzésekkel, amely természetesen szól arról, hogy hogyan kell nagyszerűen hegedülni, de arról már kevésbé szól, hogy netán ezt valaki meg is akarná hallgatni, akkor hogyan kellene kapcsolatot építeni, van-e ebben a művésznek dolga, vagy nincs. Szóval számos ilyesmi kérdés. Ezek vélhetően minden ágazatban ezek így megtalálhatóak, és mert hogy a gyökere az az együttműködés hiánya és a másik megismerésének az igénytelensége.
Tudom, bocsánat, csak egy pillanat, hogy tanult szakmám nagybőgős.
No.
Tehát
szintén zenész, erre mondják ezt. Igen. Szóval a PFZ története az egy 2003-ból induló történet. Ez az együttes akkor sem volt fiatal, hogyha az 1811-es alapítást veszük. Nem nagyon történt más az ezredfordulón, mint hogy az én generációm túlsúlyba került az együttesen belül. Mi akkor voltunk fiatal pályakezdő muzsikusok, nagyon-nagyon sokan érkeztünk egy szimfonikus zenekart. Azt remélem, hogy bennünket is hallottak már játszani a jelenlévők, de hogyha még nem, akkor egyrészt nagy tisztelettel hívom önöket. Másrészt szimfonikus zenekart meg már biztos láttak színpadon mindannyian, és így maguk elé tudják képzelni. Hát a PFZ is egy olyan közösség, amiben 134-en dolgozunk ebben a pillanatban a főállásban, ebből 110 muzsikus van, művész végzettségű ember, a többiek pedig a menedzsmentet alkotják. No, szóval ez a közösség akkor is nagyjából hasonló létszámú volt. Ugyanakkor mi ott fiatal pályakezdő muzsikusok rendkívül rosszul éreztük magunkat, és azt érzékeltük, hogy talán ez nem a mi városunk kell, hogy legyen, talán nem itt vagyunk jó helyen, és hát a fiatalok naivitásával azt gondoltuk, hogy nem elköltözni kell, vagy föladni a pécsi ambíciónkat, hanem talán ezt az együttest meg kellene csinálni, szép, egyszerű magyar szóval fogalmazva. De hogy mi nem volt benne számunkra szimpatikus? Hát, hogy olyan nagyon, nagyon zárt volt, olyan nagyon-nagyon lokális volt. Az így mindenek előtt a belső igénye. Tehát úgy tisztességgel, derekas módon játszottunk Beethoven szimfóniákat, meg minden egyéb ilyesmit, néhányan hallgatták is, olyan nagyon sok koncertet nem is adtunk, közönségünk se volt sok. Én egy éve éltem a városba, ha elmentem Fodrászhoz, akkor még volt oka ennek, vagy volt miért már a kevésbé. Szóval, hogyha elmentem, akkor nem nagyon tudta a fodrászni, hogy van a városnak egy zenekar, ami közel 200 éves. Ezek ugye azért szembe jöttek, és úgy megütötték az embert, hogy valóban mi a társadalmi beágyazottsága, mi ennek a relevanciája. És akkor azért mégiscsak a rendszerváltás után vagyunk 10 évvel, akkor mi fiatal művészekkel azt gondoltuk, hogy hát egy normális polgári társadalomban, demokráciában, piacgazdasági körülmények közt ez lehetetlen, hogy életben maradjon úgy egy közösség, egy ilyen nagy létszámú munkahely, ha szabad így fogalmazni, aminek egyébként nincsen valós társadalmi beágyazottsága, nincsen valós társadalmi igényre, hiszen a komoly zene, mint a magas kultúrának a legelitistább szereplője, ez egy olyan ágazat a világ minden pontján, amely képtelen az önfenntartásra. New Yorkban épp úgy, mint Pécsett, és épp úgy, mint Tokióban. Ez kizárólag támogatásból képes önmagát fenntartani. Ebben a különböző földrészeknek más-más logikája van, hogy honnan érkezik a támogatás, de végül is valamilyen módon az közpénz, az átengedett adó, vagy valami ilyesmi. Ebben tényleg más-más fejlődési ív van az angol száz világban és más Közép-Európában. De egy szó, mint száz, ez azért nem a saját piaci bevételeiből él meg, jellemzően támogatásból. De hát a támogatás nem elérhető másképp, hittük ezt, és én ma is őszintén hiszem, a támogatás az akkor lehet valós, hogyha egyébként ennek egy nagyon jelentős közösségi, társadalmi igény mutatható fel az együttes körül, hogy erre szükség van, és akkor talán sorba lehet állni a támogatás. És mi azt gondoltuk, hogy ez így megújulásra vár ez az együttes. A következő gondolatunk az volt, és erről szeretnék itt beszélni, a minőségről, innovációról, nemzetközi kontextusról, hogy azért az én életpályámhoz az is hozzátartozik, hogy én a rendszerváltáskor érettségiztem, és Budapesti Zeneakadémián halasztottam, hanem inkább a Bécsit választottam, és a Bécsi Zeneakadémián végeztem, ott voltam egyetemista. Hát azért onnan végképp nagyon-nagyon picinek tűnt a magyar zenei élet, és nagyon-nagyon zártnak, ellentétben az, amit ott láttam abban a városban, hogy minden nap mások állnak a színpadon, hol New Yorkból érkeznek, hol, tehát egész egyszer egy hálózat az egész, és Pécsett pedig azt tapasztaltam, hogy tulajdonképpen nincsen verseny, nincsen kínálat, monopól helyzetben van ez az együttes, játszik, ahogy játszik, a közönségének nem nagyon van más választása, mint hallgatja őt, végén mindenki nagyon úriember, mindenki megtapsol mindenkit, és azt hiszük, hogy valami jót is csináltunk. Csak ez feltétlenül így nem igaz. Rendkívül hittan fiatal emberként abban, hogy majd a mi országunk is, és ez a város is egy nagy hálózatnak lesz a része, és és egy piacgazdasági körülmények között ez probléma, hogy talán nem elég jó ennek a kvalitása. Nem alkalmas arra, hogy bekapcsoljon a nemzetközi vérkeringésbe, hova tovább majd eljön az az idő, amikor Pécsett is nagyon-nagyon sok program érkezik meg, sok programot tud megvásárolni a város, létrejön a konkurencia, és akkor vajon abban nekünk van-e szerepünk. És még sorolhatnám az indokokat, egy szó mint száz, azt láttuk a korosztályommal, hogy valami mást kell ebben tenni. Ugye mi azért nem egy önfenntartó egyesület vagyunk, hanem van egy tulajdonosunk, Pécsvárosa, úgyhogy a Pécsváros akkori vezetését kellett meggyőzni arról, hogy ezt hozzá kell nyúlni. Ebben másnak kell történnie, másra érdemes elkölteni azt a pár százmillió forint közpénzt. Ma Pannonfi Harmincosok 1 milliárd forintból gazdálkodik, és nem vagyunk túl jó módúak egyébként, de azért működünk, tehát ez egy értelmes büdzsé. Tehát azért van ennek azért mindenfajlatást, ami felelőssége is ennek a dolognak. És azt a jövőképet állítottuk a tulajdonosunk, illetve önmagunk elé, hogy amit az előbb megpróbáltam csak így egy picit megcsípkedni, hogy ez valóban egy exkluzív termékké váljon, aminek szól a Pannonfi Harmincosok keze közt, egy nagyon-nagyon magas minőséget jelentsen, egy olyan minőséget, ami nemzetközi piacon való megjelenésre alkalmas, váljon exportcikké, Pécsnek a zenéje, legyen alkalmas arra, hogy egyrészt mi utazunk, másrészt a világ élvonala dolgozzon velünk, és jöjjön Pécsre, és a városunk legyen olyan, amiben elsőrangú minőségű kulturális élet van, és ez járuljon hozzá, hogy próbálja kapcsolódni a jelenlévő között, járuljon hozzá ahhoz, hogy itt turizmus van, hogy érdemes idejönni, érdemes itt maradni, vendégéjszakát tölteni, más szolgáltatást igénybe venni, és így tovább, és így tovább. Ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ez egy radikális újraformálását jelentette a szervezetnek. Egyrészt jelentette persze azt is, miután a tulajdonos jóvá hagyta ezt a programot, hogy pillanatokon belül azért nagyon, nagyon sok kollégától meg kellett válni. Ez nem volt olyan nagyon egyszerű egyébként. Néhány tucat muzsikustól kellett ebben a körben megválni, és hát azért az nyilván jár egy rakás konfliktussal, de nagyon egyértelmű volt mindenki számára a jövőkép, hogy hova szeretnénk pozícionálni ezt az együttest. És megkezdődött ennek az együttesnek minden folyamatának gyakorlatilag az újragondolása, újraértelmezése, és egy rendkívül megszerettem ezt a szót, nagyon kompromisszumok nélküli, radikális, vagy nagyon következetes, konzekvens végigvitele, ami elképesztő mennyiségű konfliktussal járt, mellesleg a mai napig nagyon sokkal jár, csak a konfliktusok nagyon sok ideje nem házon belül vannak, hanem a környezetünkkel vagyunk néha diszharmóniában. De az előbb a muzsikusoknál tartottam, hadd folytassam itt, hát ez egy humán terület. Ennek az értéke, hogyha lenne virtuális tőzsde, ahol a művészeti termékeket be lehetnénk vezetni, akkor én most itt nagyon nagy mellénnyel azt mondanám, hogy a PFZ-nek a tőzsdei értéke az meg százszorozódott az elmúlt 20 évben, de hát egy művészeti intézménynek a vagyona az nem az az eszközállomány, ami benne van, bár biztos nem gondolják, egy fogot mondjuk 15 millió forintba kerül, egy hegedűnek meg a csillagos ég az ára, tehát azért az az eszköz állomány is több százmillió, ami a kezünkben van, de mégsem ez az igazi érték. Az igazi érték az, amit a humán erőforrás képvisel, ami a kollégáknak a kvalitása. Az az igazi érték, és ebben itt csatlakozhatnék Tamásnak a mondataihoz, hogy ebben milyen képzettségűek a muzsikusok, ebben azért sok-sok hiátus mutatkozik. Akár csak nem bonyolódnék ebbe a témába nagyon bele, de csak egy zárójeles megjegyzést engedjenek meg, hát akár csak az én életemnek a példája jól mutatja, de ahogy említettem, rendszerváltáskor nem a hazai felsőoktatási intézmény elitjét választottam, hanem az osztrákét. A Magyar Zeneakadémia nem tartozik bele a világ első 50 zeneakadémiájába, a bécsi meg még nem volt az elmúlt 100 évben a hármon kívül. És én pont egy nonverbális kultúrát képviselek, ahogy mondani szokás, a Kotta pont ugyanaz, a Beethoven szimfónia, az Bécsben is pont pont ugyanaz, mint Budapesten. Beszélni se kell tudni, ahhoz, hogy az ember elkezdjen egy zeneakadémiát, aztán majd közben megtanul. Szóval egész egyszerűen az történik a magyar, magyar zenész utánképzése, hogy ezt itt lábjegyzetbe szabad megjegyezni, az elmúlt 30 év lefejezte az utánképzésünket, és aki érettségizik, és igazán tehetséges, és meg tudja teremteni a módját, az azzal a lendülettel nem magyar felsőoktatásban tanul, hanem elhagyja az országot, és nagyon-nagyon kevesen vagyunk, akik vissza is jönnek. Tehát, hogy egyébként a tudás milyen irányba vándorol, ez egy nagyon-nagyon izgalmas és igazán kemény téma. Minden esetre nyilván nálunk is azzal kellett kezdeni, és azóta is egy folyamatos munka, hogy házon belül az a 110 muzsikus, aki van, az nagyon-nagyon magasan kvalifikált legyen. És fogjak meg egy másik pillanatát is, hát nem csak az az izgalmas, hogy abban a pillanatában nagyon magasan kvalifikált és nagyon érzékeny muzsikus, amikor belép, az én hivatásom az egy életpálya, ívű hivatás, de hát ez azt jelenti, hogy 25 éves korban is spiccen kell lenni, és nagyjából 55 évesen is illene spiccen lenni. És megtartani a muzsikusnak a motiváltságát, a nyitottságát, az érzékenységét, ez nem nagyon hiszem, hogy különbözik egy jó séfnek az életprogramjától, hogy nem telítődni és nem elfásulni minden nap a konyhában, hanem frissnek maradni. Ez azért a színpadon sem nagyon-nagyon más. Épp ezért nagyon-nagyon kemény belső minőségbiztosítási rendszer van, ha szabad így fogalmazni. Önök biztos meglepődnek azon, hogy a kollégáim minden évben, minden munkavállaló függöny mögött újra próbát játszik, újra vizsgázik. A 27 éves is, meg a 45 éves is, meg az 58 éves is. Minden évben megvédi a saját helyét. Nem tudom, hány ilyen munkahely van ebben a városban, hogy állami munkahely ilyen nincsen, az egészen bizonyos. Ahol újra megharcol azért a székért, hogy ő a következő szezonban is ott üljön azon a színpadon. De hát, hogyha ez az együttes mára tart valahol, és talán azért engedjék meg, hogy ne legyek álszerény, ez az együttes tart valahol nemzetközi megítélésében is, annak ez egy nagyon-nagyon fontos bázis, és hogy ezt el lehessen fogadtatni, hogy ez nem jár belül konfliktusokkal, hanem ha úgy tetszik, egy ilyen a belső csapatépítésnek, vagy a közös céljaink mentén ez egy elfogadott norma, azért az, higgyék el, nem volt olyan nagyon-nagyon egyszerű, hogy ez egy közösségnek az alapértékévé váljon. Hadd beszéljek egy másik eleméről, ami szintén áthallásos tud lenni, biztosan az önök szakterületével, hogy kikkel dolgozunk együtt. Mert egy nagyjából azért egy szimfonikus zenekari koncert úgy néz ki, hogy van egy együttes, és nagyon sokszor van egy szólista, amik érkezik valami nagy nevű művész, akivel játszunk egy zongoraversenyt, hegedűversenyt, bármi egyet. Nyilván ők a márkaépítésben, a brandépítésben egy elengedhetetlen és kihagyhatatlan partnerség, hogy kik lesznek valóban a PLZ partnerei. És ebben ahogy az együttes egyre elfogadottabb lett, és egyre magasabb lett a szakmai megítélés, az nyilván lehetővé tette, hogy egyre inkább jegyzett művészekkel dolgozunk együtt, akiket egyrészt finanszírozni kell tudni, azért biztos meglepődnek azon, hogyha irányszámként így megemlítem, hogy mink a Kodály Központ nyitó koncertjén Maxim Vengerov hegedű művész volt a partnerünk, esetleg egy hónap múlva, októberben újra Pécset játszik. Tehát a Vengerovnak az egyestére szóló gázsia az egy ötös BMW-nek az ára. Tehát azért ebben a területen ilyen pénzek mozognak, és ennek azért elő kell tudni teremteni a forrását. De hát önmagában egy ilyen partner, ugyanakkor ezek a művészek, hogy a pénznek a másik oldalát is ide tegyen, pénzzel nem megvásárolhatók, mert köszönjük szépen, sokkal több felkérésük van, mint ahány nap van egy évben a naptárban. Tehát azon már rég túl vannak, hogy csak pénzzel motiválni lehetne őket, hogy itt legyenek. Azzal dolgoznak együtt, és oda mennek el, ahol olyan szakértelmet, olyan partnerséget, olyan közönséget, és itt olyan környezetet találnak, ahol érdemes, hogy ott legyenek, ami számukra is inspiráló. És hát nyilvánvalóan ebben is rendkívül következetesek voltunk, és a Dezsővel a Nézszem közti beszélgetésünkben, hát muszáj megemlíteni, hogy persze azért olykor előkerültek a problémák is, hogy mik a nehézségek, hogy hogy lehet egy ilyen utat végigjárni, és az előbb említettem már, hogy azért sajnos sok-sok konfliktussal lehet végigjárni. Milyen típusok a konfliktusok? Hát olyanok, hogy hadd említsek ilyen gyakorlati példát, mikor a Pécs készült a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa, akkor mi már egy jó nevű együttes voltunk, készültünk a Kodály Központ megnyitójára, és ott a program körül bábáskodók közül sokan fölismerték, hogy tulajdonképpen nekik van egy unokahúguk, aki egyébként szeret hegedülni. És ilyen nagyszerű lenne már, hogyha együtt dolgoznánk. És hát ezeknek azért úgy lehet, hogy nagyon léc alatti a példa, elnézést kérek önöktől, csak azért sok ilyesmi türemkedik be, aminek szépen teljesen következetesen gátat kell szabni, őrizni kell a minőséget, őrizni kell a márkaépítésnek a szeplőtelenségét, amelyben én egészen, hát nem csak elkötelezett vagyok, hanem zéró toleranciával élek, az elképzelhetetlen, hogy hétfőtől szombatig a legmagasabb minőség érdekében tesszük meg mindent, vasárnap egyébként egy kicsit elmegyünk haknizni, és akkor valahol föllépünk valaki olyasmikkel együtt, és olyan helyszínen és olyan körülmények közt, ami egyébként mindazt az építkezést, azt a márkaépítést, amit teszünk, azt egy kicsit, arra egy kicsit sárt dob, vagy azt el lehetett. Tehát ennek a következetessége, akár csak ezen a felületen, elképesztő fontos, és itt arról tudnék beszélni, és oda vezet ez a gondolat, hogy egyébként a környezettel, és ezt biztosan 2003-ban, amikor elkezdtük ezt a munkát, nem mértem föl, kollégáimmal együtt nem éreztük át, hogy az rendben van, hogy nekünk ilyen céljaink vannak, még az is rendben van, hogy a belső munkafolyamatainkat képesek vagyunk megszervezni, eszerint és ehhez a policyhez mi hűségesek tudunk lenni, még az is rendben van, hogy a tulajdonosunk ebben támogat, itt is hagynyisak egy lábjegyzetet, azzal mondjuk akkor nekem eszembe se jutott, hogy 4 évente választások vannak, és 4 évente más a tulajdonos képviselője, és újra meg újra involválni kell az új, a tulajdonosnak az új képviselőit, emellett a program mellett. Mint említettem, én 19 éve végezhetem ezt a munkát, hát néhány polgármester és képviselőtestület kíséri ezt az időszakot, és ez egy komoly feladatom már vált, újra meg újra a tulajdonost involválni emellett a program mellett, és pályán tartani ezt a jövőképet, és nem módosítani, ez korán sem olyan egyszerű, de hogy zárójelet bezárjam, ott nyitottam a zárójelet, hogy azzal bizonyára nem számoltunk, vagy biztosan nem számoltunk, hogy ezt a következetességet, ennek a policy-nek a környezetünkkel való munkában való érvényességét, vagy hitelesítését, és ehhez megnyerni a környezetünket, na az is egy folyamatos feladat. Mert hogy akárcsak a szcénánkon belül, a kulturális életen belül, párhuzamosan nagyon-nagyon sokféle jövőkép van jelen. Amiről én itt beszélek önöknek a pannonfilharmonikusok mentén, az egy olyan szituáció, amikor Pécs városa azt tűzi ki célul, hogy legyen egy terméke, ami pont egy mondjuk egy komoly zenei történet, egy zenei és azon belül is komoly zenei szegmens, amiből épít egy exkluzív világmárkát. De hát azért nagyon sok területen nem indult el ez a folyamat, és talán szükségtelen is, hogy ugyanilyen folyamatot, ugyanez legyen a cél, akár csak a kulturális életen belül minden más művészeti ágnak, és akkor nem beszéltünk még a szolgáltatási szektor összes más területéről. Tehát, hogy valóban hány területre vonatkozóan van prémium márka létrehozásának az igénye, és van meg a feltétele, és ez hogyan kapcsolódik a városnak az összes, vagy a régiónak az összes többi eleméhez, ami egyébként nem ebben a szegmensben dolgozik, és mi az ő együttműködésük, ebben rendkívül sok súrlódás és nehézség van, mind a mai napig olyan konkrét példákat is persze lehet mondani, de majd talán a beszélgetés ezeket kihozza, most nem előlegezném meg. Természetesen ebben az építkezésben, ebben a bárkaépítésben, a brandépítésben nyilvánvalóan az előbb a vendégművészek, szólisták mentén kis utalást tettem erre, így aztán az is nagyon-nagyon fontos, hogy kik a zenekarnak a szakmai vezetői, mert hát én nem az vagyok, én ennek a producere vagyok, ha úgy tetszik, vagy a menedzsere vagyok. De hát azért mindenkelőtt a karmester a belső szakmai munkának az igénye. A Pécsi zenekarnak két olyan nemzetközi zenéjében rendkívül magasan jegyzett karmester a szakmai vezetője, Bogányi Tibor lette Varga Gilbert, akik hát top kategóriás művészek. Tehát amikor nem pécsi hetük van, akkor Berlinben állnak a berlini zenekarok, amikor nem ott állnak, akkor meg nem tudom, de sorolhatnám a városokat. De hát ez is megint ennek az elfogadtatása, az együttjáróságnak, vagy az ügyelnek a következményeként, vagy feltételeként való elismertetése, elfogadtatása, azt aztán finanszírozási képessége, az ő itt tartásuk, hogy ez egy lehetséges legyen, hogy ebben tartósan ebbe a városba lehetőséget látnak, miközben itt azért muszáj szembenézni arra is, hogy egy, nem tudom, tehát a lakcímkártyák szerint talán egy 145 ezres város ez időtájt ebben a pillanatban Pécs, nem tudom, hogy valóságban hányan élünk a városban, én azt gondolnám, hogy 110 ezeren, de lehet, hogy butaságot mondok, de hát azért ez egy középméretű város, és egy középméretű városban, és akkor, hogyha már ide találtam, hat ragadjam meg ezt is, egy kisvárosban, egy középméretű városban próbálunk egy exkluzív terméket építeni, ami egyébként tipikusan a metropoliszoknak a világához tartozik hozzá. De hát Salzburgban is építettek ugyanilyet, mondjuk szerencséjük volt, született van egy Mozartjuk, nekünk meg azért nem nagyon, de szóval ebben azért mindig rendkívül mód hittünk, hogy attól, hogy maga a bázisunk, ahonnan mi építkezünk, az nem egy világváros, attól még egyébként a környezet alkalmas lehet arra, hogy abszolút nemzetközi márkát építsünk, amely része ennek a hálózatnak. Csak ennek nagyon-nagyon sok eleme volt, részleteivel nem szeretném önöket untatni, de nem véletlenül volt a 2003-ban a legelső lépésünk az, hogy a Pécsi Szimfonikus Zenekar nevét cserélhessük le Pannonfilharmonikusokra, és ebben nem az igény volt, hogy az új vezető szereti, ha hozzá kötődik valami, és hogyha kitalálhattam egy nevet, akkor hadd legyen már ez a név, nem ehhez kötődött, hanem ahhoz, hogy azzal a helyhatározós névvel, hogy Pécsi Szimfonikus Zenekar, abban nagyon neheze, amihez kötődött 100 év olyan múlt, ami egy közepes színvonalú szolgáltató, az nem látszott újra pozícionálhatónak egy exkluzív márkává a nemzetközi piacon. Az már csak érdekesség, hogy ez volt az első előterjesztésünk a tulajdonosunk felé, a pécsi közgyűlés felé, és az első szavazáson ez elbukott. Úgyhogy akkor tanultam meg, hogy hogyan kell az összes képviselővel egy munkaebéd mentén egyenként meggyőzni őket arról, hogy lesz ebből mégiscsak Pannonfilharmonikusok, és hát aztán végül is lett. Itt nagy szeretettel említem meg az akkori polgármester Toller László nevét, mert egyébként a támogatása nélkül nem lett volna. Ez az egész sztori el sem indulhatott volna. Tehát ez hozzá tartozik az igazsághoz is, meg a korrektséghez is. És természetesen ugyanilyen következetességgel tesszük azt, hogy az egyes termékeink, hogyha nevezhetem így a portfóliónkat, amiben a különböző koncert típusokat soroljuk, hogy azokat hogyan próbáljuk pozícionálni. És ennek nagyon-nagyon direkt eszközei vannak, ami nem különbözik egyáltalán bármely más terméknek a pozícionálástól. Magunkat azzal szoktuk, a saját művészi nagyzolásunkat azzal szoktuk visszarángatni a földre, hogy Tejfölt is egész biztosan így kell pozícionálni, mind ahogy tesszük a saját dolgainkkal, nincs ebben az ég adta világon semmi különbség. Tehát ez egy fontos cél volt, példaként említsem, amikor megalapítottuk 2004-ben a város újévi koncertjét, hogy abból egy olyan márkát, egy olyan eseményt faragjunk, amivel nem lehet jegyet venni, amivel nem lehet bejutni, amelyhez képest a város polgárai igazítják a téli síelésüket, hogy mikor mennek szabadságra, és hát tisztelettel jelentem, ez két évtized, ez egy ilyen nap. Tehát tematizálja a város közéletét, csak ebben megint csak azt a nagyon világos célt kell mindig szem előtt tekinteni, és olyan partnerekkel, olyan alapanyagokkal, olyan szolgáltatókkal együtt dolgozni, amik ezt mind elősegítik, hogy a termék valóban exkluzívvá váljon. Akkor nagyon-nagyon újszerű volt már a és büszkék lehetünk arra, hogy akkor ebben úttörők voltunk, sok-sok vonatkozásban piacvezetők voltunk, hát a Közép-Európában is. Mára azért ez betüremkedett a művészeti életben, hála Isten meghonosodott. Szóval akkor tudatos marketing tevékenysége, marketing kommunikációs tevékenysége a Pannon Filharmonikusokon kívül talán a fesztivál zenekarnak volt ebbe az országban, és másnak nem nagyon. Ez a 2000-es évek eleje, mára nincs így. Mindenki megtanulta, felfedezte a kulturális élet is, hogy szüksége van a művészeti, a primér szakmai tudás mellett az alkalmazott tudományokra komoly szüksége van, és fel is épültek azok a stábok, amelyek segítik a művészeti munkát. Én a saját menedzsment kollégáimra is rendkívül büszke vagyok. Sok-sok díj igazolta vissza az elmúlt 15-18 évben azt a marketing kommunikációs munkát, brandépítő munkát, ami a zenekarnál folyik. Nagyon izgalmas, amikor média design díjat veszünk át, az is nagyon jó, amikor Bartók Béla Pásztori Ditta díjat veszük át, meg az is, amikor egyébként marketing díjakat kapunk, mert hogy végül is az egész mondandómnak az talán az egy ilyen központi magja, hogy azért a legfontosabb célkitűzés amellett, hogy misszionáriusok vagyunk, és mindegyiküket szeretném meggyőzni, megnyerni Bachnak, meg Bartóknak, amellett azért megvan az a célunk is természetesen, az ugyanennyire valid cél, hogy Pécs városa tulajdonában legyen egy világmárka. És azt gondolom, hogy ez egy legitimitást nyert cél. A környezet persze egyáltalán nem mindegy, mert mindaz, amiről itt beszélek, ez lehetetlen lett volna nélkül, a kifutás nélkül, hogyha nem épül meg a Kodály Központ. Tudják, az még az a világ nagyon régen elmúlt, amikor Sálmiról hallgattak az emberek 4 órás Wagner operát, ez mára nincsen, talán még én sem lennék rávehető. Meg kellett teremteni annak az infrastruktúrális körülményeit, hogy valóban a műélvezet az valóban lehetségessé váljon. A Kodály Központban bizonyára mindannyian megfordultak már. Ez maradéktalanul jól sikerült már, ami az akusztikáját, a nagy teremnek a belső építészet, egyáltalán az auráját érinti. Ez valóban egy olyan infrastruktúrális közeg, amely egyrészt nekünk tökéletes otthonunk, de hogyha nem magunkról beszélek, akkor Pécsnek egy óriás lehetőség, mellesleg tőlem nem idegen, hogy az örök elégedetlenség. Szóval még egy fiatal intézményről van szó, még messze nem futotta ki az összes lehetőségét a Kodály Központ, amit az infrastruktúra kínál. Higgyék el, hogy nemzetközi összevetésben is az élvonalba tartozó hangversenyteremről beszélünk, amiben még sok-sok fejlesztési potenciál van az üzemeltető vagy működtető menedzsment előtt. Mert hogy miért is fontos azon túl, hogy mi jól érezzük magunkat, és a művészetünk nagyon, nagyon kiteljesedett, amelyet a hálózatépítés miatt fontos, amire az előbb próbáltam jegyezni, hogyha ma ránéznek Pécs kulturális kínálatára, meg ránéznek a 2015-re, akkor egész egyszerűen, mintha mindannyian elköltöztünk volna egy másik városban. Ahogy onnan kezdtem a mondandómat, hogy egy monopól helyzetben volt az együttesünk, hiszen rajtunk kívül a pécsi polgárok nem tudtak mást hallgatni 20 évvel ezelőtt, ma az a kérdés, hogy ma éves szinten biztosan 20 különböző szimfonikus zenekar fordul meg a városban, és a koncertek száma pedig meg 8-szorozódott mondjuk. Tehát akár csak ebben a hónapban, hogyha önök komoly zene fanok, akkor biztosan hallgathattak összességében 10 szimfonikus estét szeptemberben. És hogy kit választanak, hogy hozzánk jönnek, vagy egy nemzetközi szintéről érkezítést hallgatnak, vagy egy budapesti együttest hallgatnak, ez egy valós piaccá vált, valós fogyasztói döntések vannak, tehát az a márkaépítés és közönségépítés és kapcsolatépítés, amit az együttes elkezdett, akkor mi azt csak gondoltuk, hogy erre a jövőbe szükség lesz, és arra az útra éptünk, hogyha nem kezdtük volna, ma összedőlnénk, mert nem lenne hallgatónk, nem lenne vásárlónk, nem lenne fogyasztónk.
Zsolt, köszönöm szépen, ha nem haragszol, itt megállítanálak. Két nagyon érdekes, sok területen összecsengő történetet hallottunk, és bennem ugyan nagyon sok kérdés van, de úgy gondolom, hívtam külsőget is, vannak itt kutató kollégák, talán nem lenne udvarias részemre, hogy most én kérdeznék, hanem átadnám nektek a szót kérdésre, hozzászólásra. Tehát az eddig elmondottakból kit, mi ragadott meg, milyen kérdés van, milyen észrevétel, milyen megjegyzés?
Csak egy mondatot mondanék hozzá, az oldalán is vette azt a fontos mondatát, hogy hány munkaebédbe került az, hogy meggyőzzük az érdekelt feleket. Valóban azért nagyon sok minden fehér asztal mellett dől el, és azért az sem mindegy, hogy az a munkaebéd egyébként milyen körülmények között tud megvalósulni. És ez egy jó kérdés valóban, hogy amikor a város pozícionálja magát például, és a város szeretne meggyőzni akár befektetőket, akkor például hova viheti el munkaebédre, van-e erre lehetőséget, ilyen szempontból is fontos azért az, hogy milyen a gasztro kínálata a városnak, és milyen szakemberek azok, akik ellátják ezeket a funkciókat. Van-e nekik jövőképük, szeretnék-e megmutatni az ő, megcsillantani az ő tudásukat, vagy egyszerűen elegendő az, hogy máról holnapra jól működjön a család és a vállalkozás. Én azt gondolom, hogy szerencsére azért van itt a városban is és a térségben is több ilyen hely, de bőven van még tér szerintem itt Baranyában bővülése, fejlődése, és az egymástól való tanulásra is egy ilyen jó verseny, az még szerintem jó tud szülni hosszú távon. Nekünk nyilván az a feladatunk, hogy ehhez viszont piacot teremtsünk, és a belső piac, ahogy te is mondtad, az nem biztos, hogy elegendő. Nekem, mint turizmus vezetőségből szerződtek, az a fő feladatom, hogy tudjuk úgy bővíteni a turisták által a helyi piacot, tudjunk olyan plusz igényt generálni, hogy ezek a helyek ezek meg tudjanak élni, nem pusztán a helyekből, hanem az ideérkezők segítségével.
Így van, hogyha szabad erre egy azonnal reflektálni, természetesen, mert az biztosan mindannyian ugyanaz a tudásunk, tapasztalatunk, hogy azért a fogyasztó önmagával mégiscsak harmóniában működik, tehát önazonos. Most arra gondolok, hogyha valaki október 24-én bejön és a Vengerovos koncertre vesz jegyet, ahol 18 000 forintos a jegyár, hogyha ő egy ennyire prémium termékre vágyik és árat hajlandó megfizetni, akkor nyilvánvalóan más területen is igényes. És az a turista, aki emiatt a koncert miatt, vagy a régiónak az a zenebaráta, aki emiatt a városba utazik és itt van, akkor nem csak a fülét kényezteti, hanem az egész érdeklődése, igénye, a város egyéb szolgáltatásait illetően is pontosan ugyanebbe a szegmensbe esik. Az egy nagyon pici kis felülete, de hát az egy komoly szála a mi munkánknak, hogy a hozzánk érkező muzsikusok, akikkel együtt dolgozunk, akik nem számos természetesen, tehát nem így érdekes piacilag, ugyanakkor nagyon izgalmas, hogy akik hozzánk érkeznek, azok mivel töltik el az egy hetet? Mert az egy dolog, hogy próbál a zenekarra naponta 6 órát, és mit csinál a másik 18 órájában? Milyen az a szálloda, ahol van, hol és hát ezek a művészek, mint ahogy itt próbáltam rá utalni, tényleg a világ minden pontjáról érkeznek, az utazó nagyköveteivé válnak Pécsnek. Ahogy megint a Vengerót idézem, mert ez egy jó szituáció ennek, érdemes vagy érdekes már megkutatni azt, megnézni azt, hogy amikor 2010-ben itt volt, és az ő előadásával nyílt meg a Kodály Központ, vele avattuk föl, amitől ugye elhíresült, hogy az első próba 5. percében abba hagyta a próbát, tele volt kamerával a ház, lement, sétált, azt hittük, hogy valami probléma van, nem tudom, és akkor egyszer csak kiszakadt, hogy ez egy fantasztikus épület, csoda az egész, ahogy ott szól, és akkor jött a híres mondás, hogy az épület Stradivári. A Kodály Központot azóta is ezzel a szöveggel egyrészt építik, promotálják a brandjét, erre építik az erre hivatottak, de a másik felét akartam kiragadni ebből, vagy megemlíteni. Maxim Vengerov évente megfordul 40 városban, ahol ahol önkéntes nagykövetelet Pécsnek. Én egy darabig követtem, tehát biztosan 100 fölött van azoknak az interjúknak a számot 2010-et követően, ahol arról beszélt, hogy járt egy magyarországi városba, korábban azt se tudta, hogy létezik. Idejött, itt van fantasztikus zenekar, fantasztikus ház, oda kell menni, csoda az egész. Nyilván egymást építjük minden egyes elemmel.
Tessék, Miklós.
Mr. Miklós vagyok. Én egy helyi vállalkozó vagyok, aki gasztronómiával foglalkozik, egy cukrászdánk, illetve éttermünk van. És hát számomra mindkét előadónknak az előadása nagyon inspiratív volt, különös tekintettel azért, mert Baranya megyében igazából most kezdünk el egy picit azzal foglalkozni, hogy hogyan is tudnánk a megyében tevékenykedő gasztronómiával foglalkozó szervezeteket, illetve pontosabban éttermeket, vállalkozásokat összefogni, hogy egy picit előrébb jussunk, vagy hát nem picit, hanem nagyon jó, sokkal jobban előre jussunk. Egyáltalán nem egyszerű feladat. Ez év tavaszán vagy tél vége fele alakítottuk meg 16-7 taggal a Baranyai Gasztronómiai Klasztert, amely időközben egy további tagokkal bővült, most jelenleg, ha jól emlékszem, akkor 22 tagunk van. Ezek a tagok igazából olyan vállalkozásokat képviselnek így a szakmán belül, akik egy picit így progresszívebben próbálnak hozzáállni a vendéglátáshoz, igyekszenek tudásukhoz és feltételeikhez képest is a lehető legtöbbet nyújtani, és szándékukban van az, hogy magukat fejleszik tovább. Mindkét példa tényleg nagyon példamutató számunkra, hogy az irányban hogyan független attól, hogy az egyik gasztronómia, a másik pedig művészeti irány, de valahol mindegyik közös elképzelések mentén zajlik. Úgyhogy tevékenységeinket most kezdjük, próbáljuk kialakítani, formálni, folyamatos viták vannak, hogy a milyen irányban kell előre menjünk. Alapvetően a legfontosabb célunk az az, hogy egy nagyon stabil, erős összefogást tudunk egyszer megvalósítani, mert azért az látható, hogy a megyei gasztronómiában érdekelt vállalkozások között is nagyon sok régmúlt viták vannak, személyes ellentétek tartják ezeket a dolgokat, és ezeken azért időnként meg kéne tudni, vagy fölül kéne tudni kerekedni. Nagyon fontos célja az, hogy a megyei gasztronómiai szervezetek érdekérvényesítését is erősíteni tudjuk, akár városi, megyei, vagy akár országos szinten, amelyik belekerüljünk az országos folyamatokba. Kulcsfontosságú lenne számunkra az is, hogy képezni tudjuk magunkat. Borzasztóan fontos ebben az időszakban, tehát azért azt hiszem, hogy mindenki számára világos, hogy ma jelenleg a gasztronómiában rendkívül nagy problémát jelent a képviselő, hallottunk is már Tamás előadásában, illetve nem csak a jelenlegi képzés, hanem az is, hogy azok a szakemberek, akik a piacon vannak, azok vonatkozásban is nagyon komoly elmaradások vannak. Mi itt a Dél-Dunántúlon szerintem valamilyen szempontból még különösen hátrányos helyzetben is vagyunk, mert azon kívül, hogy külföldre is nagyon sokan hagyták el ezt a várost, vagy ezt a vidéket. Ezen kívül azért Budapest is nagyon komoly elszívó erőként hat, még egy fiatal, egységesebb kollega hamar itt hagyja ezt a területet, és igazából nincs meg az a fajta lehetőség, amivel hosszabb maradásra lehet tartani, bár mostanában időközben már egyszer-egyszer érzékelni legalábbis azt, hogy külföldről, vagy akár Budapestről is egyébként, mert már haza térne, nem biztos, hogy teljesen jöttek be a számításai, hogy szeretné. De egy ilyen képzés az biztos, hogy nagyon fontos lenne. Akár belföldi, külföldi tanulmányutakkal, konkrét szakmai képzésekkel, kurzusokkal, mártások, kusok, köretek, bármilyen vonatkozásában, cukrászat tekintetében, úgyhogy nagyon komoly tárházat lehet, mint felhajtani. Nyilván a marketing tevékenységben is próbálunk azért erősíteni, és hát remélem, hogy ez így folytatódni is fog. Úgyhogy én a magam nevében nagyon örülnék, hogyha akár a későbbiekben mindkettőjükkel is fel tudjuk tartani a kapcsolatot, és akár egy munkaelvéről bármi kapcsán így egy picit az inspiráció tovább tudna majd folytatódni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! További kérdés? Megjegyzés? Tessék!
Üdvözlök mindenkit! Zahár Zsolt vagyok. Én szintén a Miklóssal teljesen egyetértek, ugyan én is elnökségi tag vagyok a Baranyai Klaszterben. Az Elefántos éttermet működtetem 25 éve, ami úgy adódott, hogy én Németországban éltem 10 évet, olaszokkal dolgoztam együtt, és innét van az egész ez az olaszos feeling, meg az olaszos étteremnyitás, az olasz étteremnyitás. Azt szeretném Dezső bácsitól megkérdezni, hogy hány, vagy hogy egyáltalán miért van itt ilyen kevés éttermes? Tehát hány éttermes kapott erről meghívást? Mert én nagyon kevés éttermes kollégát látok itt a terembe.
Én 82 címre küldtem ki az e-mailt, a külsőknek, tehát a kutatókon kívül fölül. Ez nyilván nem mind éttermes volt, de arra gondoltam, hogy amikor elküldtem a klaszternek, hogy ott a klaszteren belül akkor ez tovább terjed. Tehát nekem...
Mondtuk sokat. A Derek Izoli a
klaszteren... Ő jelezte, hogy nem tud jönni. Ő jelezte, hogy nem tud jönni.
Nem tud jönni, de az, hogy szerintem olyan sokan sajnos itt kéne legyenek, és ez nekem nekünk szerintem senkinek nem esik közé jó. De ezzel lépjünk túl. Én az alapanyagokkal kapcsolatban a kedves Tamáshoz szeretnék szólni egy pár szót. Tehát én ezen klaszteren belül is elég sok vita van, hogy sokan azt lovagolják, hogy a helyi alapanyagok, stb. Nyilván, mivel egy olasz éttermet nyitok, vagy üzemeltetek, ezért én könnyű helyzetben vagyok, Tamás nagyon jól tudja, az olaszoknak van 400 féle sajtjuk, ugyanannyi, mint a franciáknak, és ezzel is szerintem a Tamásra egyetértünk, ami Olaszországban egy tömegcikk, az Magyarországon egy kézműves termék is lehet, vagy egy helyi termék, vagy úgy van apostrofálva. Tehát nekem, sőt, engem azért is kinevetnek, hogy én havonta kimegyek Olaszországba, behozom az árut, hát pedig én tegnap előtt 4 órakor keltem, kimentem, Krisztián, aki sajnos el kellett menni az üzletfeltő, mert este visszajöttünk. Ez nem egy leányállom, nem egy leányutazás, de higgyétek el, vagy higgyék el, ki kell mennem az alapanyagért, mert itt, Bécset nem lehet beszerezni az alapanyagot. Tehát lehetetlen beszerezni az alapanyagot, szerintem többet igazat adnak nekem, tehát van itt a Metro, az Aldi, a Lidl, tehát egymás után járok az egyik másik üzletbe, és lehetetlen beszerezni az alapanyagot, és addig, amíg nem tudunk jó alapanyaggal dolgozni, addig nem tudunk minőséget prezentálni. Persze, nyilván én az olasz éttermemmel olyan helyzetben könnyebben vagyok, hogy kimegyek, és nyilván behozom azt, amit én szeretnék. Persze ezt mindenki eldöntett, hogy ez minőségi, vagy nem minőségi. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy körforgás az egész. Most beszéltünk itt az Icsimisiről, az Ófalú, ahol van a vagyumarhája. Vettem tőle nyáron cuccot, nagyon finom, és azóta hív, hogy majd megint lehet venni. Hát fölviszi az összeset Pestre, nyilvánvalóan megfizetik neki. És egy kiló hátszint megveszünk 24 000 forintért, az még saját használatra is drága, nemhogy eladjuk. Szóval nem tudom, értitek, hogy miről beszélek, szerintem biztos mindenki érti. Szóval nagyon nehéz, meg mit nevezünk minőségnek. Tehát én elmondom őszintén, én mint olasz étterem tulajdonos nyáron, higgyétek el, húsételben a rántott hús volt, amit a legtöbbet eladtunk. Amit úgy apostrofáltam le, hogy parmezán, bunda, panko, morzsában, sertés, szűz, így jött be az olaszos feeling, és abból lettünk el a legtöbbet, tehát ez egy vicc szerintem. Úgyhogy itt a kereslet is nagyon fontos, hogy a keresletet hogyan tudjuk kicsit megnövelni a minőség felé, vagy én nem tudom, hogy most akkor melyik volt előbb a tojás vagy a tyúk. Szóval nehéz helyzet van a Baranyai gasztronómia, de pontosan ezért hoztuk létre a klasztert, persze volt így létrehozni a Covid alatt, úgyhogy reméljük, hogy tényleg a városra együttműködve tudjuk javítani, vagy az egész régiónak, vagy az egész Baranyának a fejlődését. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Az alapanyagokkal kapcsolatban én azt azért hozzátenném, a gasztrorégió kezdeményezésben az egy nagyon fontos hangsúly, a helyi termék, és ott a helyi termelőkkel való kapcsolat kapna nagy figyelmet. Ahogy Tamás is mondta, tehát, hogy álljanak össze az éttermek, és találják meg azokat a helyi termelőket, akiknek a fönnmaradását, hogyha fölvásárolják a terméket, akkor meg tudják teremteni. Helyi termelőket is hívtunk, igazából Pap Gábort nem látom, ő a Fekedisti Foldert menedzseli. Méhészek közül a Máj Gábor van itt, aki ismeri megye összes méhészét, mint megyei szaktanácsadó. Én úgy vélem, hogy a helyi termelők egy része már nagyon jó terméket tud készíteni, talán nem elegendőt, és ezeket az összefogásokat, az együttműködést lenne nagyon fontos erősíteni. Nyilván a gasztronómiai szektoron belül, és azon kívül is. És hát a gasztrorégió kezdeményezéssel ugye mi szeretnénk azt is, hogy a kultúrával is legyen egy erős kapcsolat. Ahogy a Zsolték elkezdték, hogy aperitív rendezvény, kultúra, gasztronómia összekapcsolása, gasztronómia megjelenítése a komoly zenében, ugyanígy más területen. Vállalkozói központban, amikor ott beszéltünk, ott rögtön leesett nekik, hogy érdemes lenne nekik Szentlőrincen valami olyan objektumot csinálni, ahova a helyi termelők be tudnák vinni a termékeiket, és utána a gasztronómia emberei ott látnák együtt a helyi termékkínálatot. Van olyan étterem, amelyik már a gasztrorégió elvei szerint próbálja átalakítani a kínálatát. Tehát én úgy érzem, hogy a kezdeményezésünkben nagyon sok kreativitási, új ötlet lehetősége merül föl, amit meg kell találni az emberekben, hogy ők hogy tudnak ehhez hozzájárulni, milyen újítást tudnak bedobni. És ilyen értelemben a gasztronómia és a turizmus is nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. Tessék, Guszti!
Én először vagyok, én szociológus kutatás vagyok, és kutatóként vagyok itt. Én kis termelékkel, rövidellátási, rövid életláncokkal foglalkozom többek között, meg ennek az egésznek a vidékfejlesztési vonatkozásaival, és most már 3 éve van egy kutatásom a Kárimedencébe, ami egy másik régió nevezett, ez van egy csomó hasonlóság. És tehát ez a probléma, tehát a Dezsőhöz szeretnék csatlakozni, vagy nem is tudom. Tehát egy csomó éttermessel, meg egy csomó helyi termelővel is beszélgettem. Tehát nyilván a helyi termelők túlnyomó, vagy nagyon nagy része, ők paraszt emberek, akik nincsenek benne ebben a világban, nincsenek meg azok a kommunikációs, mindenféle egyéb skilljeik, amivel bele tudnának kapcsolódni.
Valaki nincs e-mailesek.
Simán. És vannak nagyon jó termékeik, de ahogy a Dezső mondta, nem annyi, nem akkor, nem úgy előkészítve, ahogy nektek.
A folytonosság.
Ahogy nektek szükségetek lenne rá. De ugyanakkor, amit én tapasztaltam az éttermeseknél, óriási igény lenne. Ilyen. Én az egyetlen lehetőséget, amit látok, az vagy valami szövetkezetszerűség, vagy valami ilyen middleman, egy ilyen középső szervezet, aki ezt a logisztikát, tehát a termékeknek a begyűjtését, meg az éttermek számára előkészítését, ezt meg tudná csinálni. Ez egy üzleti vállalkozásnak is nagyon jó lenne, és én nem értem, és én értem Spanyolországban itt-ott, ilyesmi ez létezik, tehát hogy ez
van most ilyen Pécsen.
Tökre működő modell, hogy ez van.
Hát ilyen kezdeményezésként.
Hát ez miért nincs? Vagy ha van, akkor hogy működik, és miért nem veszed tőlük az alapanyagot?
Hát ezt gyorsan megválaszolom, azért mert Olaszországból nekem hozzák egész nyáron 450 forintért a koktélparadicsomot, és egy héten 100 kilót elhasználok, akkor hiába mondom azt, hogy a magyar teszem meg így, meg úgy, meg segítsen a helyi vállalkozót, amikor a helyi vállalkozó nekem nem tud annyit adni, és 900 forintra adja. Akkor lehet számolni, meg gondolkodni. És vettem tőle is 900 forintért, nagyon szép koktélparadicsomot, színeset, és 2 nap után meg már így elfáradt. Szóval akkor itt akkor döntse el mindenki, hogy akkor így, hogyan merre menni. Tehát nem tudom. vagy ugyanez az ember, tök mindegy, mondja, hogy van neki cukkinia, de ilyen ekkora, másfél kilós cukkinia, mondom, nem több főzeléket akarok csinálni, hanem zsenge, max fél kiló cukkini kell nekem, hát az nincs. Mert elfelejtse lesz.
És még az ilyen konzervtermékből, meg még sajtból is, meg mit tudom, az még úgy nagyjából működik. De hogy a friss termék, tehát a zöldség, a hús, a pékáru, az ilyesmi, hogy az, arra én nem láttam jól működő, egy-két apró együttműködésen kívül nem láttam jót Magyarországon.
Köszönöm
szépen. Pesten biztos, hogy másképp más a helyzet. Tudja, hogy más a helyzet. Pest is könnyű. Sőt, bocsánat, lent a kis tücsöknél ott is nagyon sok beszállító van a helyi. A Balázsnak, nem? Rengeteg beszállítója van. Én a Balázsnak ajánlottam az én zöldségesemet, aki Padovába hozza a zöldséget, azt mondta, hogy neki nem kell, mert ő a környéken mindenki ellátja. Na most ezt szeretném mi is. Csak egyelőre ez még nincs. Csak ilyen nagyon... Nagyon lágyva.
Volt már beszélgetés helyi termék előállítókkal, és szeretnénk is összehozni azt, hogy egyszer már a gasztronómia emberei, meg a helyi termék előállítók üljenek össze, és kezdjenek el beszélgetni egymással, és egyeztessék a problémákat. Hogy hogyan, mi a minőség, hogyan is kell minőséget készíteni, milyen mennyiségben, milyen ütemezésben, illetve a helyi termék előállítóknak mik a problémáik a gasztronómiával kapcsolatban. Hát egyszer ezt a problémakört így végig kéne járni és egyeztetni. Gábor jelentkezett, Máj Gábor.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A Dezső, ahogy az előbb megszólalt, én az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek vagyok a megyei szaktanácsadó, a méhészeti szaktanácsadó és a Pécsi Méhész Egyesület elnöke 15, illetve 10 éve. És hát a helyi termékek vonatkozásában akkor egy kicsit így a méhészet az úgy nézne ki, hogy mi 7 éve csinálunk ugye megyei mézbe esett és megye mézét, ami arra nyújt lehetőséget a helyi méhészeknek, hogy megmutassák a termékeiket, és a megyével alkotott kapcsolat következtében eljutnak a termékeink Kínától Dél-Amerikáig, ahogyha jön egy delegáció, aki hát ajándékba ezt megkapja. Viszont ahogy itt a többiek már elmondták, szóltak előttem, valóban nincs lehetősége arra a méhészeknek, azon kívül, hogy van helyi piac több ponton a városban, bejuthatnak a termékeikkel akár az itt megjelenő éttermekbe is. Nincs olyan kapcsolat, én azt gondolom, ez a legnagyobb probléma, és itt feszegették ezt már az előttem szólók, hogy mondjuk leülnénk valóban egy asztalhoz, vagy egy ilyen gasztronómiai kiállítást az előbb felsorolt termékekkel párhuzamosan, és megmutassuk azt, hogy milyen termékeink vannak. Az, hogy ugyanazt a minőséget produkálni mondjuk mézből, minden egyes évben, az méz esetében elég nehéz. Tehát ugye ott a természeti körülmények nagyban befolyásolják ezt. Lehet egalizálni a terméket, azt viszont egy kis termelő, mondjuk egy helyi termék előállító, azt nem fogja tudni megtenni, mert nincs rá kapacitása, nincs rá lehetősége. Ahhoz egy üzemméretben kell gondolkodni. Ezt egy szövetkezet, hogyha mondjuk itt a megyében összetudnánk egyet gyúrni, azt tudná megvalósítani, viszont erre azért ez országosan megpróbálkozott ezzel egyszer az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, nem tudott megvalósulni, mert a termelőknek a nagy része az pénzhiánnyal küzd, és egyszerűbb lévig értékesíteni a terméket, mint az, hogy egy időszakonkénti, mondjuk csepegtetett ár mentén jöjjenek a bevételek. Értem, az alatt azt mondjuk, hogy a szövetkezet ugye elkezdi a működését, első x évben kap állami támogatást, 100 millió forintot, aztán 3-4 év után megszűnik az állami támogatás, és még nem tudta felépíteni önmagát úgy, hogy a terméket föl tudja vásárolni, kifelé ki tudja ajánlani, ugyanazt a minőséget tudja produkálni itt az uraknak az étteremhez, és ki tudja elégíteni a termelői oldalt is úgy, hogy az a termelő meg tudjon élni. Tehát ez a legnagyobb problémája a szövetkezeti létnek. Több szövetkezet is működik az országban egyébként, de mindegyik nagyjából felvásárolja a mézet, és lévig tovább is adja. Nagy kiszerelőknek aztán megjelenik a termék valamilyen formában a üzletláncokon. És onnantól kezdve pedig van egyfajta minőségromlás, amit mi is látunk, és abból a helyi termékből, ami jó minőségű, az üzletláncban már nem az a termék fog bekerülni, mert az ár, amivel ugye az üzletláncok versenyeznek, az minket tulajdonképpen ezáltal el tud nyomni. Tehát elég nehéz ezt szerintem koordinálni így, mint szövetkezet. Én abban látnám itt a lehetőségünket, hogy az, amit a Dezső itt említett, hogy egy olyan gasztró vásárnak nevezett mondjuk valamit alkotni, létrehozni, egy akár az a szentlőrinci helyszínben például gondolkodva, ahol mindenki így helyi termékként, aki egy minőséget és brandet már fölépített, azt meg tudnám mutatni, és ezáltal mondjuk lehetősége nyílna arra, hogy nem tudom, hogy például mennyi mézet használ fel a általad említett étterem egész évben, és azt le tudnám mondjuk fedni egy-egy termelő. Én most termelő oldalról látom, a másik oldalról, amit én megpróbáltam, próbálok és csinálok egy olyan vonalat építeni, ami kifejezetten azok a termelők lennének, akik a saját termékeiket szeretnék értékesíteni. Jelenleg ugye a helyi piac az, ami a lehetőséget nyújtja erre. Köszönöm.
Köszönöm szépen. További, tessék.
Azzal kezdted, hogy Póla Péter vagyok, a szervező Regénysoktatások Intézetéből. Azzal kezdted, hogy lehetséges-e 2026-ra már egy ilyen gasztrorégióval itt egyet robbantani, és hát mondjuk tökre remélem, hogy lehet, mert óriási kihívás, mert szerintem az, amihez kell, ahhoz olyan edukációra van szükség, ami nem biztos, hogy ugye Zsolt mesélt arról, hogy itt egy 20 éves folyamat, de talán már előbb volt nemzetközi brand a Pannonfilharmonikusok, mint 20 év, de hogy azért nem volt elég 5-6. Csíhez szempontból biztos nehéz, főleg azért, mert ennek a képzési folyamatnak, meg nyilván a minőség iránti elköteleződésnek, az három irányúnak kellene lenni, vagy három részt kéne, hogy érintsen. Egyrészt kéne, hogy érintse a helyi alapanyag előállítót, neki kell egy elköteleződés a minőség iránt, neki kell egy képzés, hogy tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni, hogy legalább annyi, hogy szedjél el időben és egyébek. Kell egy képzés a vendéglátósnak, hogy tényleg abból a könyvből tanuljon, abból megvizsgázzon, tehát hogy tényleg tudja, hogy mi az igazi minőségi étel előállításának a csínyavénye, és kell, ami szerintem az egyik legnehezebb, a keresletnek az edukációja, hogy legyen egy igényes fogyasztói réteg, aki hajlandó ezért a minőségért többet is fizet. És mondjuk egy kérdés a Zsoltra, és még tulajdonképpen kettő, hogy ez hogyan jött létre Pécsen, vagy mennyire van jelen, vagy mennyire a városon kívülről érkeznek időnként a vevők. A másik pedig, hogy tulajdonképpen, amikor összehasonlítjuk ezt a két dolgot, hogy gasztró régió, hogy gasztronómia és mondjuk a filharmonikus zenekar, hogy ez a másik kérdés Zsolt felelét, hogy mennyire jellemző az a zenekarnál, tulajdonképpen az igazán kiváló zenészek mennyire pécsiek, és mennyire egyre inkább már máshonnan érkeznek, mert... Hát mondjuk például igen, lehet a Barcelona, hogy ki a magyar Fradi, vagy ki a budapesti Fradi, vagy a hasonló. És hogy tulajdonképpen ez az adottság, amiből kifejlődött a mai panofilharmonikus zenekar, az nem attól volt, mert Pécsen egyébként jellemzően iszonyat jó zenészek születnek véletlenszerűen, hanem ehhez kellett egy rendkívül tudatos építkezés, biztos kellett a 200 éves tradíció, de hogy inkább kellett egy tudatos építkezés, meg egy elköteleződés, amit aztán nagyon komolyan végigvitt a zenekar menetében. És a gasztronómiában valami hasonló van, tehát hogy nem olyan a gasztronómia, és én feltétlenül, bár lehet, hogy ennél egy kicsit inkább ilyen, hogy nem olyan, mint egy gyógyvíz, hogyha az nincs, akkor ne is kezdjük egy gyógyfürdőt létesíteni, de hogy ezek nem olyan elképzelhetetlenek a dolgok, hogyha kitaláljuk és végigvisszük a brandépítést, meg ennek az egész akciónak az ügyét.
Köszönöm szépen, próbálok értelmesen válaszolni, úgyhogy adekvát lenni ide. Azért is fogadtam el Dezsőnek a meghívását, mert úgy egyébként, hogyha mélyére megyünk, akkor pontosan ugyanazok a problémáink, ugyanazok a nehézségeink, és ugyanarra szinte lehetetlennek tűnik a körülmény, hogy lehessen valóban egy nagyon prémium terméket létrehozni, és annak megtalálni a piacát, azt fenntartható, tartósan működtetni. Elképesztő nehéz folyamat. Nagyon röviden kérdezett, hogy pécsiek-e, hát mondjuk ennek a zenekarnak soha nem a helyi emberekre épült, tehát a 110 muzsikusból szerintem a 10%-nál nem több a pécsi születésű, de szép lassan ott tartunk, hogy nem is tudnak magyarok lenni, mert egész egyszerűen nincsen elég fiatal, aki elég potensebb a dologba. Őrült komoly probléma, hogy miközben Pécset teljes vertikumú a zeneoktatás, doktori képzés van, ehhez képest mondjuk, hogyha 5 évente egy üres állásunkra föl tudunk venni egy itt diplomázott embert, akkor az egy jó történet. Óriási probléma, nem akarnám nagyon mélyen belemenni, mert máshol az ember nem szívesen mutat rá a gyengeségeket, de azért mégiscsak óriási probléma, egy teljes vertikumú képzés mentén képtelen a munkaerőpiac összehangolni a képzési platforma, hogy egyébként mire van szükség. Közpénzen folyik az oktatás, majd a végén azt tudjuk mondani, hogy ja, bocs, nem főzöl ahhoz elég jó, hogy nálunk te legyél a szakács. Hétfőn próbajátékot tartunk, oboistát keresünk, az országban nincsen, csak hát persze van 20 jelentkező, spanyolok, meg olaszok, meg írek, meg nem tudom micsoda, csak hát euróban számolnak. A fizetésüket is euróban számolják, csak egyébként egy zenekar az olyan, hogy annyit ér, amennyit a leggyengébb tagja ér. Tehát azért kérlek benneteket, kérem önöket, hogy ne az zenére gondoljanak, amikor beszélek, hanem próbálják saját munkra átfordítani, mert ugyanúgy csapatjáték az egész. Tehát hiába csináljuk 90 a szimfóniát, hogyha valaki azt elcseszte a színpadon, akkor az el van cseszve. Akkor hiába játszott a másik 89 jól, az élmény az oda van. És pont ez a hangszer egyébként meghatározó egy zeneműben, nincsen itthon elég ott. Tehát itt sok ezer eurós fizetést kellene tudni menedzselni, és egyébként majd itt tartani a városban. De ezeket mindig egyébként ilyen megoldhatónak érzem, vagy eddig tulajdonképpen valahogy átjutottunk, de az a kontextus, amiben értelmeződik, az rém nehéz. Hadd mondjak egy példát. Amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor én őszintén a piac mérettel itt szembenéztünk, és őszintén azt gondoltam, hogy az egy irreális, hogy Pécs városa egyedül legyen ennek a tulajdonosa, és képes legyen ezt finanszírozni tartósan. Tehát muszáj tulajdonos társakat találni. És hogyha ezt így visszaidézzük, 2003 az az időszak, amikor arról lehetett gondolni, hogy 2007-6 környékén regionális önkormányzatokat választunk, ugye az EU csatlakozásnak volt egy ilyen vonulata, és akkor 7 régió alakult ki az országban, biztos sokan emlékeznek rá, aztán másképp alakult a magyar közjogi berendezkedés. És akkor megkerestem Kaposvár polgármesterét, és nem akarnám nagyon karikírozni a történetet, de az lett a vége, hogy jó, hát akkor ők beszállnak ebbe tulajdonosba, de akkor hány darab muzsikus delegál a csapat? Nem lakcímkártyát keresünk, hanem tudást. Tehát azon nem sokra megyek, hogy ott született a városban. Hát annak kell itt dolgozni, aki tud. Tehát az játszan, aki színpadképes. Ez egy őrült nehéz kérdés, aminek olyan vélt fontosságokat, vagy gondolati síkokat kell áttörni, ami elképesztően nehéz, mondjuk, amikor egy építkezünk, és akkor ránéz a finanszírozó, hogy egyébként mennyi az eurós száma, és akkor most mi kilapátoljuk a magyar forintot az országból. És akkor ezeket már megtanultam mindenféle nyelven beszélni, ezekről a tézisekről, hogy ja, éppenséggel attól, hogy külföldit alkalmazunk, azzal hogyan hozunk be tudást, és így tovább, mert nem azt kell látni, hogy őrült, összefüggő dolog, és azt gondolom persze, hogy az önök, a ti területeteknek a sajátosságai azok ugyanazok, mint a miénk. Egy másik elemét hadd említsem, hogy valahogy elképesztő nehezen akar egymásra találni a vásárló, meg aki kínálja a portékáját, hogy a minőség az milyen módon igazolódik vissza. Az előbb önfogalmazta meg, hogy mi is a minőség tulajdonképpen, hogy azt kiállítja ki a bizonyítványt, hogy az elég jó minősége, hogy ebben mi jók vagyunk-e, hogy egyébként mi, akik együtt élünk, együtt dolgozunk, hogy egymás termékei, egymás minőség, tehát igaz-e a szomszéd kertje mindig zöldebb, vagy a saját hazájában tud-e az ember proféta lenni, és itt a ilyen népi bölcsességeket ide hozhatok, ebben szintén azt gondolom önökkel együtt sorolhatnám, hogy ebben nem vagyunk olyan nagyon-nagyon jók. Tehát azt egy konkrét példát, ha nem csak erre megnyílt, a Művészetek Palotája, ami az ország gyönyörű nagy hangversenyterme, 2005-ben nyílt Budapesten. A legelső gondolatom az egy 1600 férőhelyes terem. A legelső gondolatom az volt, hogy ott piacra kell lépni, és sorozatot kell indítani. Azzal együtt, hogy nekünk se közönségünk, se 2 éve indultunk, a lőtéri kutya nem ismert bennünket. Tehát, hogy lesz ott 1600 ember, csak azt is gondoltam, hogy a piacra lépésnek nincsen túl nagy kockázata. Mert egyébként, hogyha 300-an ülnek szembe, az nem tekinthető bukásnak, az egész céna új, az egész terem új, hogy kilakja az be, ennek nincsen, kvázi mindenki egyforma eséllyel indul. Sikertörténetté vált, táblásházakkal játszunk 17 éve. Az, hogy meg tudott épülni Pécsett ez a ház, az, hogy a mi minőségi referenciánk az lett, vagy a minőség biztosításunk az lett, az itthon fontosabb volt, hogy a nagybetűs budapesti közönség egyébként leül velünk szembe 1600-an estéről estére. De hogy ezt el tudjam a saját tulajdonosunkkal is így ezt fogadtatni, buszba kellett ültetni az összes képviselőt, és elvittük őket osztálykirándulásra, meghallgatni bennünket, és akkor azt látta, hogy egyébként nekünk állva tapsolnak a Pécs fővárosba, akkor itthon is azt gondolja, hogy talán a saját terméke is izgalmas, megértékes. Tehát maga ez a része is egy elképesztően sajátos vagy bonyolult, és azt gondolom mindegyikünk ilyen. Biztosan itt vannak körülöttünk egy halom olyan termék, aminek persze van mennyiségi problémája, meg minden ilyesmi, amit önök felsorolnak, de hogy egyébként használjuk-e őket, vagy oda kerül, vagy nem tudom mi. Ebbe próbálunk akár, most egy kicsit elkanyarodok a kérdésettől, ezt a Kodály Aperitifet hadd hozzam elő, amit most alapítottunk nyáron. Ez egy olyan fesztivál, talán találkoztak vele, itt a hangversenyterem környéken egy szabadtéri esemény, amit tényleg erre fűzve hoztunk létre, mellesleg a gasztró része sikerült a legkevésbé. Talán rövid volt az idő, hogy ezt jól előkészítsük, és a végén ez szerényen volt jelen, de legalább ami jelen volt, az jó volt. Tehát az adekvált volt ahhoz, ami egyébként történt a művészeti vonatkozásban. Mert azért említem a példát, nem hogy a saját ügyünket promotáljam, hanem annak érdekében, hogy minden olyan asztal mellé leülünk mi is, ahol arról lehet szótejteni, hogy hogyan tudnánk egymást segíteni. Mindenki mellé odaállunk, és mindenkinek kinyitjuk a saját működésünket is a gasztró irányába, épp úgy, mint más terület irányába, akivel csak egyetlen egy közös pont kell, a minőség az minőség legyen, mert abból a saját márkaépítésünk mentése engedünk. De ez az egyetlen út, és mindannyit, akik hozzászóltak, valahogy úgy alakult, hogy mindenki élt külföldön, és folyton az a kérdés foglalkoztat 25 év után, tehát a hazatérten, hogy hogyan nem bírunk egymásra találni, hogyan nem alakulnak ki ezek a csatornák, felületek, platformok, nem tudom, hogy fogalmazom, amiben a közös érdekeket sikerül fölismerni. Annyira elszigetelten dolgozik mindenki, és ezek az energiák végül nem hasznosulnak, vagy nem odafutnak ki. Bocsánat, hosszú voltam megint.
Kincses Márk vagyok, egy gyors visszacsatolás hozzád, Zsolt, illetve a Molnár Tamáshoz is lenne majd egy gyors kérdésem. Említetted, hogy 18 000 forint a megreve a koncertjegy, mondjuk nagyságrendileg. Ez nagyon soknak tűnik egyébként, biztos vagyok benne, hogy egy átlagos uránvárosi polgár számára. Abban is biztos vagyok, hogy Berlinben, vagy Londonban, vagy akár Barcelonában, vagy Madridban ugyanez a koncert, ez nem 46 euró. Tehát ez a minden relatív, hogy mi a sok és mi a drága. Tehát én azt gondolom, hogy 18 000 forintért lehet, hogy ez nagyon olcsó is egyébként. De az biztos, hogy itt nálunk helyi szinten kell tudni árazni nyilván. És itt kell tudni eladni. És az is biztos, hogy itt a 18 000 forint is sok, de amit mondtál, az is megállja a helyet, az is valid, hogy ha valaki viszont 18 000 forintot ki tud adni egy koncertjegyért, és szívesen kiadja, akkor utána azért reméljük, hogy nem a Mekiben fogja csillapítani az éjségét, hanem más területen is igényes a minőségre. Molnár Tamáshoz csak annyi kérdésem lenne, hogy teljesen bulvár, de egy személyes érdeklődést akaró kérdés. Biztos, hogy nem először járt Pécsett, és biztos, hogy nem először hallott a városról és környékéről, és a gasztronómia terén is van némi tapasztalata az éttermek egyébként terén. Hogyha Pécsre gondol, hogy jön Pécsre egy-két napra, akkor mi jut először eszébe, hogy mit fogok enni? Mi lenne az, amit ha Pécsre jövök, akkor szívesen ennék? Először spontán kérdésért, de neki nagyon fontos ez a válasz, mert ez egy rendkívül fontos számunkra is feldobandó kérdés.
Erre mi is kíváncsiak vagyunk.
Hát megmondom őszintén, hogy...
Van-e bármi?
Kesej?
Van-e bármi?
Én nagyon szerettem a pécsi susogó éttermet, és nagyon sok jó szakács származott el onnan, és vagy Budapesten, vagy külföldön él, itt a Huszár Krisztiántól, a Bárvízi Péter, a Dudás Péter, még nem is tudom, többen is vannak, akik Pécsről jöttek. Én nem, hogy mondjam, tehát nem ételcentrikusan közelítem meg a dolgot, hanem azt mondom, és a Süsrohóban ezt nagyon jó, nagyon érdekes dolgokat csináltak, hogy a környéknek a kiemelkedő termékeit kell összegyűjteni. Például nagyon jó Budapesten is nehéz olyan jó zöldséget beszerezni, mint amilyen a Süsrohóban volt. Ezt a környékről valahonnan Pécstől délre voltak természetek. Tehát engem inkább az érdekel, hogy egy régióban milyen rendkívüli alapanyag van, milyen jó minőségű alapanyag van, és azzal hogyan tudnak megbirkózni a szakácsok. Ez olyan érdekes példa volt, Kozárdon voltunk, a Vadvirág étteremben. Hát nekik ott mondjuk szerencséjük is van, mert ott van a rögtön mellettük a Bivaj rezervátum, egy nagyon jó angus marha állomány, és a tulajdonos kicsit már azt mondom, hogy dogmatikusan, mert hogyha a környéken nincs az az alapanyag, az abban a minőségben, akkor azért ez nyugodtan hozzá lehet nyúlni valamilyen távolabbi régióhoz is, de hát ő mondjuk olyan szigorúan veszi, hogy ő azt mondja, hogy Egerig nem megy el. Tehát ő ez a 30 kilométer, így körzőbe, vonalzóra, körbe. Szerencséje van kiváló borászok, a Ludányi, Losonci Bálint. Azt mondja, a hal itt nem volt, de volt édesvízirák, kecskerák, és hát az ugye most ugye, hogyha ki fogod, akkor börtönbe is mész utána rögtön. Úgyhogy azt viszont Franciaországból fog hozni. Tehát nem érdekli a hol van a Pisztránga? Szilvás, nem a Szilvásváradi, a másik a...
Hóbánya.
Nem, ez itt.
Tahitót van?
Tóbánya. Nem.
Most a Tahitót?
A Hojcsi Gyűlinek, az Aranyszalagos Pisztránga. Mindegy. Az körülbelül 40 vagy 50 kilométer van. A Vladmirától, az Kozártól, az ő nem, ő csak ami volt, rák volt, akkor azt viszont hozok Franciaországból. Szóval, ami az érdekes, de egyébként nagyon sok, nagyon jó helyi terméke volt. Kiváló kenyér, nagyszerű tejtermékek, aludtej, zsíros, nem ez a 20%-os szétesős, amit liszttel kell összekeverni, hogy ne menjen szét, hanem 35-40%-os igazi tejföld, tehát teljes tejszínből készített tejföld. Hát ehhez mindenféleképpen kell egy tulajdonosnak az elkötelezettsége és azt kell mondani fanatizmusa. Tehát én valahogy ezekben a vállalkozókban látnám, látom egy régiónak a jövőjét. És
gyakorlatilag hat foglalmazhoz, hogy sokkal fontosabb volt maga a hely, és az ember, aki benne dolgozott, és az az iránti bizalom, tehát a hely építette egy brandet, a séfen és akkor keresztül, természetes, hogy nagyon fontos volt ebben az alapanyag kínálat, mint maga az étel, mert hogy hagyta, hogy hadd vezesse a séf bármit is kínál, amit ő kínál, akkor az úgy jó lesz.
Így van. Akkor éppen, amikor nem voltunk, akkor egy budapesti szakács, úgymond vendég szerepelt, a Bernard Dániel, a Szaletli étteremnek a konyhafőnöke, és ő Bika Vidal volt a menünek a címe, és ő csinálta az ételeket, és egy ilyen szimbiózisban is vannak, mert a pandémia alatt nagyon gyakran jártak le a vadvilágba, úgyhogy aztán végén úgy alakult, hogy az étterem, a Szaletlinek hívják ezt a budapesti étteremet, ahol dolgozik a Bernard Dániel, hogy a séf helyettese elvállalta a vadvilágnak a vezetését, tehát egy ilyen Budapestről vidékre visszaszivárgás.
Csak egy mondat, akkor adom a kérdéset. A Susogó étterem fiatal szakácsával csináltam interjút, ő ott bizonyos feszkók miatt elment egy autókereskedésbe, de most legutóbb pár hete, hosszú hetében találkoztam vele, ahol a hosszú tányérban.
Susogó étterem melyik szakácsával?
Hogy hívják ezt, Erzsi, tudod, milyen Lajos?
Deák
Lajos. Deák Lajos. Egy nagyon szimpatikus és nagyon... Igen, és ő, amiről szó, ő járt utána a zöldségeknek, maga is akár a mezőn összeszedett, összegyűjt a dolgokat, most a hosszú tányérban dolgozik. Előtt egy hosszú tányérban, hosszú hetényben. Előtt egy autókereskedésben dolgozott hosszú ideig, mert hát voltak bizonyos csalódottságai. Igen, Gyuszti?
Szerintem én átengedném a adásosságot.
Igen.
Folytatva a gondolatot a Tamás, hogy mondta, hogy a Susogó. Tehát én ismerem a Susogót, a Sorsékat, tényleg megértem, hogy abban azt hiszem egy jó 10 év ezelőttről beszélünk.
Ugye? Igen.
10-12 év ezelőttről is jön a Tamás is, meg a Zsanettet is. Utána itt csinálták az Anotika korzót, akkor jött a Jókai Bistro, jött a Zsolnai, tehát ez a fine dining vonal. Na most ez, ahogy látjuk, vagy ahogy látod, ez most Pécset tesznek most egyelőre végre. Sajnos persze, ugyanis az a pici réteg, akinek igénye volt erre, az a nagyon kevés, és szerintem ezek az ételek pontosan ezért zártak be. Most lesz egy új kezdeménye, és szerintem nem titok, a Benkő Zoli a Cinegét fogja csinálni Pécset, tehát sok sikert kívántunk neki, mert elég nehéz fába fogja vágni a fejszét, mert mint tudjuk, ezek az éttermek azért eléggé külföldi vendégcentrikusak is. És azért Pécset nem az a külföldi réteg, főleg most a Covid miatt abszolút nem, Pécset nem az a külföldi réteg jelenik meg, mint mondjuk Budapesten, vagy talán Pest és főleg arra Tata felé. Most persze a pestieknek könnyű leugrani Tatára a Bábel?
Platán.
Platán, nem, Platán, igen. A, valamilyen István, ugye?
Pesti István.
Pesti István az egyik legjobb sév szerintem, amiket olvastam róla, a legkreatívabb, ugye jól tudom.
Egyike.
Tehát azért mondom, hogy Pécset most ez a dolog megáll, de persze bízunk benne, hogy megint a cílegyabb tud valamit mutatni. Most én az olasz éttermemmel, hogy itt labdában nem dugok, mert pizza, pászta, aztán kész, szóval a magyaroknak ez van a fejébe nagy részt. És még egyszer mondom, hogy ez szomorú Pécsre néz, hogy ezek az éttermek egyelőre nincsenek, és be kellett, hogy zárjon.
Vasárnap volt egy irodalmi program az elmúlt héten Pécset, és a Csernaszabó András és a Évi szerkesztőség itt volt Pécset, tartottak egy beszélgetést, és nagyon kritikusan beszélt a magyar gasztronómia helyzetéről, és itt mondott, hogy zuhanásban van. Baranyai séfekkel, szakácsokkal is beszélve, többen azt mondják, hogy a baranyai gasztronómia az hát 3-4 jó hely van, mondja valaki, aki ilyen szélsőséges álláspontot képvisel. És én őszintén, mint falusi parasz gyerek csodálkozom, és hadd idézzem a villányi borászokat, akik azt mondták, hogy egy régi interjúban, hogy hát tulajdonképpen az, hogy Magyarországon rossz borok voltak, azt mi nem tudtuk, mert mi otthon a saját borunkat ittuk, a rokonságban és a haverokkal, a kocsmában meg sört ittunk. Na most én, mint falusi parasz gyerek, én arra emlékszem, hogy odahaza édesanyám, amikor én hazamentem középiskola egyetemre, olyan borsólevest főzött, olyan csirkepaprikást, olyan rétesei voltak, és még halászlé, hát egy héten kétszer volt nálunk halászlé baja mellett. Tehát sorolhatnám azt, hogy ott a falusi asszonyok mennyi mindent tudtak, és szerintem még ma is tudnak. Most az a Sárköz, de én itt Baranyában is, hát több mint 40 éve itt élek, hát ugyanezt tapasztalom, és valahogy erről a családi tudásról, hagyományról nem igazán esik szó, és én azt hiszem, hogy a gasztronómiában sem talán olyan rossz a helyzet, mint amit időként felfestünk. Mi, amikor megfogalmaztuk ezt, hogy rámennénk erre az Európa Gasztronómia régiói címre, alapvetően egy 10 éves fejlődési, fejlesztési folyamatban, stratégiában gondolkodtunk. Tehát nyilván nem egyik napról a másikra lehet itt megváltoztatni a dolgokat, és hát ahhoz pedig nagyon sok idő kell, hogy létrejöjjenek azok az összekapcsolódások, együttműködések, szinergiák, ami kell egy egészen másfajta működéshez, mint ami jelenleg van. A gasztronómiában én úgy gondolom, hogy elég sok más oldalról közelítve, elég sok irigység van, elég sok betartás van, elég sok leszólás, rossz vélemény másokról. Tehát ezeket nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, hanem ehhez idő kell, és bizalmat kell adni a másiknak, és nagyon sokat kell beszélgetni, együttműködni egymással. Na most, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, ezen próbálkozzunk, és elindítottuk ezt a kezdeményezést másfél éve. Most az a fajta támogatás, amit reméltünk, az eddig nem jött össze, talán a következő időszakban. Bár mondta, egyik vállalkozó azt mondta, hogy úgy kellene ez Baranyának, mint egy falat kenyére. Egy másik nagy vállalkozó azt mondta, hogy hát ennek a jelentőségét felismerni tulajdonképpen 5 perc. Nem kell ezen többet gondolkodni. Tehát, hogyha valaki végig gondolja, hogy ez mit jelenthetne a megyének, turizmusban, együttműködésben, gasztronómia, kultúra, helyi termék, természeti értékek összefogásában, és hogyha ez helyi szinten, megyei szinten érvényesülne, ez Baranyát kiemelni abból a nagyon síralmas turisztikai helyzetből, hogy Baranya megye 2019-ben a 12. helyen volt a vendégészakák rangsorában, tehát Baranya megye a középmezőny alján volt, Pécs város pedig akkor a városok listáján a 26. helyezett volt. Harkány a 29. Hát ennél úgy gondolom, hogy Baranya és Pécs sokkal többet ér. Nekem nagyon sok külföldi barátom jött ide Amerikától, Moszkváig, Olaszországtól, Norvégiáig, és mindenki elámult, ahogy Zsolt említette az ő muzsikus sztárvendégét. Mindenki elámult Pécs szépségén és nagyszerűségén, de hát ezt valahogy akkor meg kellene jelenítenünk összefogással, együttműködéssel a turisztikai piacon, a gasztronómiai piacon, és én biztos vagyok benne, hogy az a nemzetiségi gasztronómia, ami itt Baranyában van és elérhető, és legalább 6-8 könyvet tudnék mutatni, ami erről szól, baranyai szerzőktől, ezzel biztos, hogy sokkal jobb pozíciót tudunk elérni. A gasztronómiai régiói cím az gyakorlatilag egy eszköz, egy ösztönző, hogy megtörténjék ez az együttműködés, összefogás, és hát nyilván 2030 messze van, de hát ütemesen és jó szervezetten kellene haladni előre. Most én ebben számítanék a gasztronómiai képviselőkre és turisztika képviselőire, helyi termékek képviselőire, és meglátjuk, hogy meddig jutunk. Most ez akkor az én szónoklatom itt a témához. Van-e még kérdés, illetve a két előadónkat megkérdezném, hogy őnekik van-e még megjegyzésük az eddig elhangzottakhoz. Itt elég sok rétűen közelítettük a témákat. Oktatás talán nem került még szóba.
Az ön nem válaszoltam Gábor kérdésére úgy igazán, és most ezt a másik felét is megtenném, mert hogy véletlenül azonosak a tapasztalatunk, mert ugyanazokra az emberekre várunk, mint vásárlókra, mint fogyasztóra. Szóval egyébként nagyon kritikus időszakot élünk át itt a pandémia mentén, mindannyian, hogy az étterembe nem lehet bemenni, ugye a hangversenyterembe sem lehet bemenni, és borzasztó komoly kérdés, hogy ki jön vissza. És miközben arról azt tudom elmondani a saját értékesítési volumenünkre, hogy itt Pécsen ezt átlagban évente 40 ezer jegyet adtunk el, ami egy őrült magas szám, lakosság arányosan és minden egyéb ilyesmi. Átlagosan ezt tettük 4500 forintos jegyáron, ami szintén egy érdemi szám. És még azt hadd tegyem ide, hogy kicsit a matekról beszéljek, hogy egyébként a magyar lakosság komoly zenei fogyasztása az arányaiban tekintve nagyon hasonlatos Ausztriához vagy Németországhoz, ez csak a szummát tekintve, hogyha a szummákat vetjük össze, akkor látjuk az azonosságot. Hogyha elkezdjük nézni a beltartalmát, az összetevőt, akkor drasztikus a különbség, és ez most így, ez okozza most a bajt. A különbség az, hogy a magyar társadalomban nagyon-nagyon kevés ember fogyaszt magas kultúrát, az a nagyon kevés ember fogyaszt nagyon sokat. Tehát 4-500 ezer emberre van a 10 milliós lakosságon, aki összeadja a magyar kulturális fogyasztást. Ők járnak színházba, ők járnak koncertre, ők vesznek folyóiratot, ők vesznek könyvet, ők járnak moziba, mondjuk művészfilme, de nem is kell ennyire. Tehát a kulturális fogyasztást ennyi ember adja össze, és ők viszont nagyon sokat járnak. Ezt úgy képzeljék el, hogy több száz olyan zenebarát van Pécsen, aki évente 15-20 alkalommal volt nálunk koncerten a pandémia előtt. Hát, hogyha a szezont nézzük csak, amiben azért klasszikusan a nyár nem beleértne, tehát ha veszünk 42 hetet, és a 42 hétből ő 20-szor eljött koncertre, minden másik héten eljött, és elköltött ott 4500 forintot. Mi történik most? Dráma van, de nem kicsi. És az látszik, hogy szerencsére arra azért, hogy szerencsére nincs az, hogy az emberek meghaltak volna, szerencsére, meg talán ilyen sokan tönkre sem mentek saját személyes egzisztenciájukban, mint amit az adatok mutatnak,
viszont nagyon-nagyon hosszú ideje élünk együtt ezzel a pandémiával és a bezártsággal, és megváltozott valószínűleg, nem tudom rá a magyarázatot, a kutatók majd ezt elénk teszik, de véletlen drasztikusan változott meg az életvezetési szokásaink, és sokkal nehezebben mozdulunk ki otthonról, és sokkal kevesebb időt töltünk étteremben, hangversenyben, mert ugye azért az étteremben is ugyanazt látom, mint amit nálunk látunk, hogy nem olyan nagy probléma asztalt találni, szabad asztalt találni. Na hát nálunk is megszűnt az, hogy egyébként elővételben meg kéne venni jegyet, mert nyugodtan oda lehet jönni a koncert előtt, garantáltan lesz hely, drámai a szituáció, de azt látom a történetben, hogy nem az történik, hogy nem szereti már Bartók Bélát, hanem oly módon alakult át az élete, hogy egy évben nem 20-szor fog eljönni, hanem megfeleződött, vagy megharmadolódik a jelenléte, így viszont minden másik alkalommal üres a széke. Ami egyrészt nem csörög a pénztárgép, ami egy jelentős probléma, tehát azért eltűnt az életünkből egy olyan közel 150 milliós évi bevétel, ami problémát okoz, amikor az embernek 130 embernek kell átutalni a fizetést tárgyhó 10-én, ez egy probléma. Nem őszinte a mosolyom a dologban, és nem nagyon látszik, hogy jöjjön vissza. És Gábor, ez oly módon kapcsolódik a te kérdésedhez, hogy pécsiek voltak-e vagy nem. És tulajdonképpen a városunk persze egyáltalán nincs könnyű helyzetben, ami közösen kellene megoldást találni, mert hogy az a fizetőképes keresletet szokták ilyenkor keresni, és abban azért azt kell mondani, hogy az elmúlt évtized azért nyomot hagyott a városon, vagy nem tudom, hát most mekkora időszakot lehet megjelölni, tehát a mi közönségünk is sokkal idősebb, mint ami egészséges, és ott a 40-es generációnak, akinek egy ilyen erős középosztálybeli státusszal kellene bírnia, és az életvitelében helyén kellene legyen, hogy nálunk van hangversenyen, majd utána nálatok vacsorázik, a koncert után, ők valahogy nagyon-nagyon kevesen vannak a városban. Nagyon-nagyon kevesen, nagyon sokan mentek el ebből a városból, ebből a rétegből, egész egyszerűen nincsenek itt, és ahogy nálatok nem rendelnek, úgy nálunk sem rendelnek. Öregszik el a közönségünk, akivel történik az, amit az előbb említettem. És ebben a városon belül nincsen kitörési pont. Ennek kitörési pontja, hogyha egyáltalán létezik, és ez bennünket a gazdasági társaságunkban pont olyan módon foglalkoztat, mint benneteket, önöket a saját gazdasági társaságában, hogyha ennek létezik bármilyen kitörési pontja, akkor az csak az, ennek az arányának meg kell tudni változni, hogy hányan érkeznek a régióból, hányan vannak itt turistaként, és ebben egy új termékfejlesztés kell. Tehát ma házon belül mi ott tartunk, hogy lehet elképesztő büszkének lenni, ami mögöttünk van, csak egy periódika lejárt, és minden termékünkre újra kell rágondolni, és elképesztően kell, hogy nőjön a portfóliónkba azoknak az eseményeknek a száma, ami nem a helyi piacra dolgozik, és a helyi közönségre épít, mert egész egyszerűen ők nincsenek. Nincsenek annyian, olyan számosan, és nem olyan gyakorisággal fognak megjelenni, mint ami életbe tartja a cégünket. Muszáj, és ezért evezünk egy hajóban, muszáj, hogy nőjön Pécsett a Pécsre érkező turizmus, muszáj, hogy nőjön a vendégészakák száma, és muszáj, hogy abban ott legyünk, hogy aki Pécset száll meg, és önöknél nálatok van, az egyébként úgy érkező hozzátok, hogy előtte nálunk koncertet, vagy utána teszi, tök mindegy, csak hogy ebben közös jövőt kell találnunk, és nem is szeretném azt feltenni, hogy mi van, ha ez nem sikerül. Akkor számunkra tényleg a repülő marad, csak induljon újra, hogy utazzunk és vigyük a saját portékánkat, mert itthon tudjuk a legkevésbé értékesíteni. Nagyon drasztikusak ezek a mutatók, egészen mások voltak, akár csak 10 évvel ezelőtt is. Egészen más volt ennek a 40 ezer értékesített jegynek a belső aránya, hogy azt kik vették, milyen társadalmi rétegben tartoztak. Ma ott maradtak mellettünk a nyugdíjas irodalomtanár, aki azt kapja karácsonyra ajándékba a gyerekektől, hogy megveszik az éves bérletet. És ez fantasztikus, csak ő már egyébként emellett a jegyár mellett nem lesz a ti vásárlótok, mert hogy ajándék volt a koncertjegy, és már nincsen benne, hogy egyébként ugyanilyen értékben vacsorázom, hogy bocsánat, hogy ilyen didaktikus vagyok, és maradjak a példánál, és hát az idő nem nekünk dolgozik ebben a dologban.
köszönöm szépen.
Ez nem biztos, hogy zárszónak jó volt, nagyon pessimista volt, bocsánat.
Igen.
Kedves Molnár B. Tamás úrhoz szegyezem a kérdését, a kérdést. Először is örülök, hogy eljött, és szerintem minden kerül, hogy abba kérném a segítségét, a segítségedet, hogy arra valami praktikákat kitalálni, hogy itt ebben a régióban az embereknek hogyan tudnánk azt lekommunikálni, hogy a minőséget tudjunk azt jobban. Hogy, tehát itt a legjobb probléma azt szerintem Pécset, mint mindenki ezzel egyetért, hogy a pécsi elit annak szerintem 90%-a nem itt küldte a pénzt.
90%-a nem itt
küldte a pénzét, és egyből bólintottál.
Így van. Így van.
Tehát ezt, ha 50-re fölhúznánk, már nyertünk benne.
Igen, hát nem tudom mennyire.
Vagy irítség miatt nem jön be, vagy Péter gáz elmeni. Ezeket mondják vissza.
Például Budapesten is nagyon sokat segített a publikum, a közönségnek az edukálásához. Gasztronómia sem működik jó közönség nélkül. Tehát csinálsz akármit, hogyha... Igen. A Gerendai Károly által rendezett gurmé fesztivál. Tehát egy eset megpróbálni egy olyan rendezvényt megalapítani, meghonosítani Pécsen, ahol a régió legjobb termékei úgy megjelennek, tehát a jó hal, a zöldség, a hús, a fekedi áltevúrszt, a nagyon jók vannak, kifejezetten jók. Jó kolbászok, és az éttermek is kitelepülnek standokon. Ez nem tudom hányadszor rendezi meg Parcsi, azt hiszem talán 6-szor vagy 7-szer, ez több 10 000 ember látogatja naponta. Most ezt nem tudom, ugye ez megtalálni a méreteket, tessék?
Felt van, hogy igen,
Pécsi szelet. Ez olyan, mint a gurmé, budapesti gurmé volt, annak van.
Hasonló, és egy picit azt mondom, bocsánat, hogy Koszony Zoltán vagyok, hogy ha már a Pécsi szeletet megemlítjük, szerintem ott is azért egy picit helyre kéne tenni, és összefogással lehet is. Nem az kell, nekem van, én nagyon hiszek 2026-ban, én 24-ben, 25-ben, 26-ban, én tényleg változásséggel ezzel a projekt mellett vagyok, és nagyon szeretném, hogy ez megvalósuljon. És ez szerintem minden vendéglátóegységnek különben nagyon jót hozna, meg a térségünknek is. És tehát ott is rendbe kell tenni a pécsi szeletet, egy kicsit nekünk is föl kell emelni, nívósá kell tenni. Szerintem meg kell húzni,
ez a kulcsmondat,
ahogy lehet mondva, minőség.
Meg kell adni a rangját.
A minőséget, és lehet, hogy kell egy olyan szervezet, aki azt mondja, hogy bocsánat, te nem abba a minőségben jelentél meg, légy szíves csomagolja és menjél haza. És ezt el kell dönteni.
Szóval azért 2021-ben, hadd mondjak azért egy időt, hogy amikor volt 3-4 nappal a rendezvény előtt 56 kitelepülő, amiből 7 visszamondja azért, mert hogy nem tudok oda embert adni, akkor azért szervező oldalról azt mondani.
Bocsánat, én is visszamondtam ezzel kapcsolódóan, hadd mondjak el, tehát amikor kapok egy hány négyzetméteres bódét, 8 négyzetméteres bódét, és akkor kitalálták, hogy én oda menjek ki a nápolyi stílusú pizzámmal, mert most azt az újranyitás óta a nápolyi stílusú pizzát nyomjuk, amihez ez a bódé, ez kicsi. Tehát nem tudok azt adni, amit én vagyok. Tehát ahhoz kapásból kell 2 ember, mert egy nyújt, egy forgat, egy valaki, aki kezeli a pénztárt, és akkor már matek rögtön nem stimmel. Arra meg nem is beszélve, hogy a pécsi szeret, hogy nagyon jó kezdeményezés, csak könyörgöm. Miért nyáron van, amikor az összes pécsi szinte elmegy nyaralni, meg a Balatonon, meg mit tudom meg.
Ezzel nem értek egyet egyébként, mert a városban egyébként...
Hát ez, én úgy hallottam, hogy kevesen voltak. Nekem ezt mondták
vissza. Ez képest.
Ez a pandémia, én szerintem most a 21 az nem, lehet, hogy nem mérhető.
De bocsánat, tehát a többire reagálva, hogy ugye az oktatás nem került szóba, ami szerintem az egyik legnagyobb problémája, mert nem tudunk embert adni. Tehát nincs olyan ember, akit oda küldjünk. És ugye én közoktatásból jövök, ugye pont most a nyáron váltottam, és sajnos ott tehát meg kell húzni egy határt. Ezek a fiatalok, ahonnan ezek az iskolák tudnak meríteni, bocsánat, kettes tanulókból merítenek a szakközép iskolák. A gimnáziumokban hármassal be lehet kerülni. Tehát mit várunk el attól, a gyerektől, akit, bocsánat, kirúgdosnak általános iskolából, és utána ezekből várjuk el, hogy szakember legyen. Tehát, és ezeket kell nekünk fölépíteni valamilyen szinten, hogy bocsánat, és itt nem csak vendéglátás, villanyszerelő, mindenkinek szüksége van. Mindenkinek szüksége van vízszerelőre, szakácsra, felszolgálóra. De ezek kettes tanulós gyerekek. És ő, aki nem tud már megülni az iskolába, mert viselkedés zavaros, nem tud megülni. És tehát az a gyerek nem fog három évre bejönni. Bocsánat, tehát a szakképzésünket ebből a szempontból át kell alakítanunk. És lehet, hogy eljön az az idő, hogy tanúsítványok kellene. Tanúsítványok és szépen rövid, tehát rövid intervallumos oktatási rendszer kell, minőségibe kell megcsinálni az oktatást. És ebből kell építeni. Ezeknek a mai fiataloknak megváltozott a jövőképe is. Ő nem akar már három évben gondolkodni. Tehát ő a holnap utánba akar, ő holnap után pénzt akar keresni. És lehet, hogy ki kell jelenteni, hogy az oktatásunkat ilyen szempontból meg kell változtatni, és igenis minőségi oktatókat kell rakni azokra a helyekre, akiket mindenki elfogad, tehát a szakma elfogad.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert hát az iskolában, a szakképzésben nem fog megtanulni soha főzni, soha. Azon múlik, hogy milyen helyre tud kikerülni gyakorlatra. Tehát, hogyha az Onyxba kerül, vagy az Aranykaviárba kerül, vagy ott jó szakácsoktól meg fogja tanulni a szakmát, hogyha meg akarják tartani, akkor be fogják rakni ebbe a részlegbe, abba a részlegbe, ezt is megtanulja, azt is megtanulja. Végül is ez a módja. Az iskolában tanulja meg a kést megfogni és bedugni a táskába.
De Tamás, az Onyx-sépén egyébként nem drága az ideje mondjuk egy oktatóhoz képest, hogy egyébként teljesen zöldfülűek legalapvetőbb képzésére.
Hát mondjuk nem legalapvetőbb, tehát az alapvető készségeket el lehet sajátítani az iskolába, és egy kicsit erre, ebbe az irányba megy a magyar szakképzés. A gyakorlatnak a helyszíne, hát most ezt is centralizálták, tehát most az állam jelöli ki, hogy te ide mész, meg oda mész, meg amoda mész. Ez semmiféleképpen nem jó, de elméletileg rossz a gyakorlat, de elméletileg ez egy jó irány, hogy a szakképzést kirakni a gyakornok vagy az éttermedbe. Na most azért az nyilván ott bekerül egy közösségbe, ahol nem feltétlenül a séf foglalkozik vele, hanem a chef de partie, a konyhai részlegvezető, vagy hát az idősebb szakácsok. Tehát ez az útja, tehát az iskolában nem fog megtanulni főzni. Nincs annyi oktató, aki egyáltalán tudna oktatni. Hát most mondtuk, hogy a kettes tanuló diák kerül be oda, és hát ki lesz oktató?
Egyébként meg nem drága az ideje, mert mi foglalkozunk például tanulóképzéssel, és én azt mondtam, hogy mi azért foglalkozunk tanulóképzéssel, hogy a saját utánpótlásunkat ki tudjuk nevelni gyakorlatilag. Amit én a szakképzésben még egy komoly problémának látok, az az, hogy nincsenek a a szakmát választó gyerekek kellőképpen felkészítve arra, hogy ők milyen szakmát fognak választani. Tehát nálunk évente olyan 6-7 gyerek végez cukrász tanulóként, ebből általában egy az, aki a pályán marad. Az összes többit azt kiképezzük, vannak közöttük jók is egyébként, meg vannak olyanok is, akik nem annyira jók, de azért egy-egy helyen megállnák a helyüket, és ezek a gyerekek legtöbbi az elmegy valahova tovább tanulni, vagy kitalálja, vagy már közben rájön arra a gyakorlati munkája során, hogy itt azért emelgetni kell, itt azért állni kell, elfárad a nap végére, következő 5 órakor műszakban kell lenni, és ezek a dolgok olyanok, amivel ott szembesülnek, és fél év alatt rájön, hogy nem neki való, és inkább elmegy autószerelőnek. Tehát volt olyan konkrétan, aki nem is autószerelőnek, hanem rendőrnek ment. Elvégezte a cukrász szakmát, egyébként meg is mondtuk neki, hogy nem tudjuk, hogy le fog-e tudni vizsgázni, mert mi nem engednénk át. Mégis átkerült valahogy a rendszeren, de az volt a szerencséje a szakmának, hogy elment rendőrnek. Mert lehet, hogy rendőrnek jó lesz egyébként, hogy azt a hivatást tisztességgel meg fogja tanulni, és ügyes lesz, de cukrásznak semmiképpen nem lett volna jó. De elfecsérelünk ebben a rendszerben 2-2,5 évet azzal, hogy őket oktatjuk. És ez egy nagyon komoly probléma.
Van még esetleg valakivel? Kedves kollégák, nagyon köszönöm, hogy kitartottatok, köszönöm a kérdéseket, köszönöm az előadóknak a nagyon izgalmas gondolatokat.
Köszönjük a beszélgetést.
Hadd mondjam, ez az első vita volt, tulajdonképpen egy kicsit ilyen furcsa test ebben a falu konferenciában, és leginkább a kutatók kollégák hiányoztak el, de a főigazgató itt van, ennek örülök, úgyhogy reméljük, hogy ő majd biztatást ad a többieknek, hogy jobban nézzenek rá a gasztronómiára. Szeretném azt mondani nektek, hogy Tamás hozott talán több ilyen könyvet, tehát hogyha aki meg akarja vásárolni, akkor itt tud vásárolni is. És végezetül a bogborászat egy-egy borát hadd adjam át a Bók Jóskának köszönhetően, az előadóknak, akik úgy gondolom, hogy nagyon sok és érdekes gondolattal leptek meg bennünket, és mindkettőktől nagyon sokat tanultunk, úgyhogy köszönjük szépen.
Köszönjük.